Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük a testvéreket újra. Hát szinte megállás nélkül jönnek egymás után a programok, és milyen jó ez számunkra. És milyen jó az, itt volt, aki mondta, hogy itt a két lábon járó ima meghallgatás előttünk. Mert ugye amikor kaptuk a hírt, hogy Tibor nincs jól, akkor imádkoztunk itt érte, és hát reméltük, hogy el tud jönni, és tudjuk azt, hogyha az ember egészséges, akkor is azért a szolgálatban vannak akadályok és terhek, de amikor meg az egészsége nem teljes, akkor meg még inkább jöhetnek olyanok, de szeretettel köszöntjük, ketten érkeztek, én át is adom a szót, és úgy beszéltük meg, hogy mindent a vendégszolgálóktól fogunk most kapni. A szóbeli, az énekbeli, zenebeli, mindenféle bizonságtételt, úgyhogy mi csak élvezni fogjuk mindazt, amit Isten rajtuk keresztül elvégez, és hát a testvérek számára is sok áldást kívánunk ezen keresztül. És akkor Tibor, tiéd a szó.
Erős vár a mi Istenünk! Ma teljesen jól vagyok, köszönöm az imadságokat. Azért reggel dőlt el az ügy, ha tudok jönni, mert reggel ma nem volt lázam. És olvastam a mai ígét. Az embernek az értelme terveli ki az útjait. Ma értelmem szerint nem jöttem volna. A feleségem mondta, hogy hol van még? Tegnap még ilyen láz. De az Úr irányítja járosat, és jöttünk. Azt mondom, persze ilyenkor mind a két ige passzol az ember döntéséhez. Amit pedig szóltok, vagy tesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek ő általa. Úgyhogy, amit én ma mondani fogok, az minden az Úr Isten nevében, Jézus Krisztus nevében lesz, róla fogok beszélni, mert ezt kaptam, hogy ő róla beszéljek. Rövid bevezetést szeretnék még mondani. Van egy ige, Jelenések könyvében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. És olyan jó 10 évvel ezelőtt ültem az evangélikus teológián, aki már járt ott, az tudja, hogy ott van egy hatalmas Luther szobor, remélem, hogy megvan, és ott ültem, este volt, jól laktam. És hallgattam a nagy barozzájait, és fokozatosan eljött egy olyan érzés, hogy milyen porszem is az ember. Milyen kicsinek is tűnik. És elkezdtem gondolkozni, hogy miért vagyok én itt egyáltalán. Hogy kerültem én ide? Aztán később az egyik vizsgaidőszakban azok elég nehéz dolgok. Egyik osztálytársam, évfolyamtársam, szintén eléggé rossz állapotban, vizsgálk előtt, igaz, lelkileg leterhelve, írta, hogy secko jedno. Nem tudom, tetsze neki ismerni ezt a kifejezést? Secko jedno, hogy mindegy, már ez valahogy valami ilyesmit jelent. Secko jedno. És elgondolkoztam, hogy Csajó gömörön van egy falfestmény, ami Luther Martont ábrázolja, amikor a Wormsi Birodalmi Gyűlésen van 1521-ben, és ott a egyszem szerzetes a világ nagyurai előtt, a német-római császár előtt, és azt mondja, hogy itt állok, másként nem tehetek. És akkor elgondolkoztam, hogy mit akarok én 53 évesen, hogy miért akarok én lelkész lenni, vagy mi ennek egyáltalán a célja. Hát nem mindegy, hogy lesz-e magyar evangélikus lelkész a felvidéken, hát nem mindegy. És akkor eszembe jutott egy ige, Ezékiel próféta könyvéből, amiről én fogok még beszélni, az az ige, hogy ezt mondta nekem, igaz-e Isten, ezt mondta, emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. És azon a nyelven, amit a körülötted élők értenek. Ezért lettem lelkész, mert nem mindegy, hogyan élünk, nem mindegy, hogy mit hirdetünk, nem mindegy, hogy mit tanítunk. És szeretnék is rögtön egy éneket elénekelni. Az eldőlt a szívemben a 105-ös szalmú ének, az ekeibe, de most ki lesz vetítve, hogyha nem mond, több szalmot nem mondok. Játszhatok rajta? Mi jó? Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Eldőlt a szívemben, követem Jézust. Nincs vissza út, nincs vissza út. Ha nincs is társam itt, követem mégis őt. Ha nincs is társam itt, követem Jézust. Ha nincs is társam itt, követem mégis őt. Nincs vissza út, nincs vissza út. Mögöttem a világ, előttem a kereszt. Mögöttem a világ, előttem Jézus. Mögöttem a világ, előttem a kereszt. Nincs vissza út, nincs vissza út.
Még énekelnénk a velem vándorol utamon Jézust. Elvileg azért kerültem be a Sajógömör gyülekezetbe, majd ezt is elmondom, hogy balesetem után, mert az éneklésbe kellett segíteni, és akkor átjátszottam az összes éneket az evangélikus énekeskönyvből, és ezt tetszett a legjobban.
Velem vándorol utamon Jézus, gond és fél.
Még egy éneket szeretnénk elénekelni, a Vándor utam álmodozva járom című éneket. Ezzel úgy találkoztam, hogy amikor az első bibliaórák elkezdődtek a Felvidéken, a Budaörsi gyülekezettel, Garaldi Péter testvéremnek a feleségének ez volt a kedves nótája, és azóta is énekelem, mert gyönyörű. Vándor utam álmodozva járom, lelkemen borong a fájdalom. Éjszakán is elkerül az álom, akkor is a szívem fájdalom. Szállj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majd nem összeroskodom. Ím előtted áll egy bűnös ember, szállj meg, ó, bár méltó nem vagyok. Ködbe tűnj a szívem tarkarétje, bánatom az égig tornyosul. Zord magányom kínos és sötétje, bánj meg én. Szállj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majd nem összeroskodom. Ím előtted áll egy bűnös ember, szállj meg, ó, bár méltó nem vagyok. Itt hozom az éltem rontott útját, íme néked én most átadom. Fogad szívem minden ódolatját, egész éltem, drága Jézusom. Szállj meg, ó, mert bűnöm, mint a tenger, néha majd nem összeroskodok. Ím előtted áll egy bűnös ember, szállj meg, ó, bár méltó nem vagyok. Bűnbocsánat éltető igényét, Jézus szólja mennyből most hozzám. Kínos éjed minden fájdalmáért, hozta ő szent nagy áldozatát. Golgotán van bűnödre bocsánat, megtisztít az áldott drága vér. Tűnjön el a szívedből a bánat, megbocsát atyánk a Jézusért.
Tehát Lóci Tibor vagyok, Sajok Gömörről jöttem, és bizonyságot szeretnék tenni az élő Istenről. Egy verset is szeretnék elmondani. Szabolcska Mihály, egy karpataljai költő, Krisztus keresztjén című versét. Krisztus keresztjén az van felírva, hogy az igazság nem vesz a sírba. Örvendjen, akit bántalom ér, ha lelke tiszta, szíve fehér. Krisztus keresztjén az van felírva, hogy a szeretet nem vész a sírba. Minden világban az életedre les, csak te bocsáss meg, csak te szeress. Csak te bocsáss meg a gyűlölőknek, s oszd szét a szíved a szenvedőknek. Megmozdult a kő, sírja felett, örökké való a szeretet. Egyszerű hétköznapi ember voltam, bár tanító családból származtam, tehát már nem voltam hétköznapi. Nem neveltek minket hitben. Édesapám, édesanyám szintén megkeresztelt hívő emberek voltak. Édesanyám ráadásul egy római katolikus kantornak a legkisebb leánya. De azért többen emlékeznek azokra az 50-es, 60-as évekre, amikor már nem ütötték, verték a parasztot, az embert, hanem azt mondták, hogy hát járjatok templomba, de gyereketek nem fog érvényesülni, nem veszük föl őt ide, oda, oda, és ha mit akart az ember, azt akart, hogy a gyerekének jó legyen. Ez ma is így van. És nagyon sokan úgy döntöttek, hogy elhattak a templomot. És az vesse rájuk az első követ, akinek nincs valami más bűn az életében. De nagyon boldog gyerekkorunkból, megkaptunk mindent, és rengeteg könyvet olvastunk, tanultunk később. Imádok könyvet olvasni mai napig is. És ilyen családban növekedtem. Nagyapám volt az egyetlen, aki jött a templomba. Nem értettük, hogy miért, mert nem tanítottak. Se esti imácsok, se reggeli imácsok, az semmi. Teljes üresség. Tehát még a nagymamám se imádkozhatott otthon, mert tényleg úgy akartak minket felnevelni, hogy már stabil, megbízható emberei legyünk a szocialista társadalomnak. Vagy nem tudom, milyen tervek voltak. Most már így visszanézve kicsit megmosolyogtató, de akkor nagyon komolyan vették ezt. És azt láttam, hogy nagyapám minden egyes vasárnap kipucolja az ünneplő cipőjét, a kabátját, veszi az öltönt, nyakkendőt. Járunk-e meg öltönt nyakkendőbe Isten tiszteletre? Mert ő nem volt pap, egyszerű gyülekezeti tag volt. És a legszebb ünneplő ruhájában ment minden vasárnap. Nem nagyon mondhatta, hogy miért, később azt mondta, elmondta, mert ő nagyon szereti Jézus Krisztust, Istent, és ő úgy gondolja, hogy meg kell tisztelnie azzal azt, aki a kereszten meghalt az ő bűneiért, hogy ő a legszebbet viszi oda. Úgyhogy ez volt az egyetlen kapcsolatom a templommal, aztán meg persze a karácsony este. Hát akkor el kell menni. Persze ebből is később üzletet csináltunk, mert rajtunk arra, hogy nagyapó hajlandó 10-20 kormát adni azért, hogy mi elmegyünk karácsonykor, és hát el is szedtük tőle, ő meg örömmel adta. Úgyhogy ott voltunk, bár nagyon érdekes volt, amikor már 20-25 évesek voltunk, hogy ott állt az ember, és tele volt a templom, 350-400 ember is volt a templomban, és akkor ott ültek alattunk a nagyszülők, igaz-e? És ott volt az egész falu. Főleg az idősebbek az igaz, de fiatalok is azért eljöttek évente egyszer, és olyan érdekes érzések töltöttek el minket, hogy valahogy összetartozunk, de mégse. Mert ők tudják, hogy miért vannak ott, én meg nem tudom. És úgy tudtam akkor a mi atyánkot, hogy igaz, én zenész voltam, és a mellettem álló, bár reménykedtem, hogy tudja, és hogy ő mondta, én mondtam utána. Tehát a zenészek azért tudnak egy olyan dolgot, hogyha valaki énekel egy magyar nótát, nem tudod, de vele elénekeled. És így mondtam utánuk, ugyanez volt a hiszek egyen mindent, semmit nem tudtam. És így telt az életem, közben fociztam, tehát egészséges, normális fiatalember voltam. Bekerültem a képviselőtestületbe. A 90 után, igaz, a változás után. Tehát mondhatom azt, hogy vállalkoztam is, kocsmaros is voltam. Tehát mindent csináltam, amit lehet, a törvényesség keretein belül, mivel felszedik, nem vallok be mindent. Bár lehet, hogy ma elévültek ezek a kis stiklik. De hát így voltam, aztán elkezdtük szerelni a Digi antennát, nem tudom, itt, Magyarországon is van Digi.
Parabola.
Fantasztikus, nagy biznisz volt. És az egyik nap arra munka volt nekem felvéve, és az első kettőt megcsináltam, és fáradt voltam. Hát mondom, megcsinálom majd holnap ezt a harmadikat. És ráadásul felhívtam a feleségemet is. Én ilyet nem szoktam csinálni. Komolyan, miért hívnom fel? Ott álltam egy faluban, és két felé vezetett az út, az egyik oda, ahova mennem kellett volna szerelni, a másik pedig haza, és felhívtam, hogy fáradt vagyok, mit csinálok? És azt mondja talán, hogy menjek dolgozni, akkor hazamegyek. De azt mondta, hogy gyere haza. Én meg elmentem dolgozni. És akkor ilyen 4 méter magasból lezuhantam, és hasonló kövekre mindig, úgy estem le, hogy valamivel belekapaszkodva kiegyenesedtem, és így, ahogy most állok, így zuhantam le. 4 méterről, ilyen 100 kilós ember, 50 centire volt a föld, de én betonra estem, és mind a két bokam darabosra tört. Tehát ilyen 10 centis darabok, 10 centis távolságon, rengeteg darabra. Hát az egy olyan, mert most is rossz is emlékezni, ha pedig már 18 éve lesz, a nagykorú lesz a sérülésem. És
Csak én csak annyit hallottam, hogy ennyit. És akkor megnéztem az egyik lábamat, és teljesen így állt. Érdekes, rögtön megtanultam imádkozni, mondom, Istenem, legalább a másik legyen egyenes, néztem, az meg így állt. Úgyhogy bevittek a kórházba, morfium, nagyon jó hatása van az ember, semmire sem emlékeztem. És Limaszombat az egy egyszerű kis kórház, nem tudnak olyan sebeket megoperálni, ezért azt mondta az ottani orvos, hogy hát reménykedjen, hogy vagy Besterce, vagy Kassa, valahol már csak megcsináljak. Elkezdett telefonolgatni, sehol nem fogadtak. Ez így van. És akkor egy barátom felhívta az ő barátját Kassán, és akkor fogadtak másnap reggel. Így kerültem el a kórházba. Mondom, az első estéről nem nagyon emlékszek, mert ki kellett engem ütni, igazából olyan fajdalmak voltak. És másnap reggel arra emlékszek, hogy várom a kezelést, ott vagyok a folyosón, be voltam takarva lepedővel. Igazából még nem így, csak nyakig. Én nem voltam. Jaj, ez is nagyon érdekes. Útközben a mellem szőrös. És rántették ezeket a szívvizsgáló gombócokat, és 5 percenként pattant le. Hallgatom a gépet, na meghaltam. Mondom, mi van? Na és igaz, ott feküdtem a kórházban, és egyszer egy jéghideg kéz, be volt hújna a szemem, jéghideg kéz megfogja a homlokomat, ne félj Tibor, már jó helyen vagy. Hát tényleg meghaltam. Egy lábtörésbe azért, ezt nem vártam volna. És akkor nyitom fel a szememet és a szomszédasszonyom. De tetszenek érteni, hogy Gömöri azt, hogy ott van fönt Kassán a kórházban, és hallja, hogy valaki baleset, és hogy valahonnan Tornája környékére hozzak, és lejön megnézni. Hihetetlen. Mondhatjuk ezt, hogy asszonyi kíváncsiság, de azt is mondhatjuk, hogy lokál patriotizmus, tehát tudjuk, honnan nézzük. És akkor bekerültem a kezelőbe, és ott ilyen 2-5 kilós vasat kötöttek a lábamra, fúrta a keresztbe, és rá kellett kötni, mert meg voltam már dagadva, egy napja tört el a lábam, dagadt volt, és húzatni kellett a csontokat. Nem vagyok orvos, nem tudom miért, de ezt kellett csinálniuk. Úgyhogy 45 napig ilyen 5 kilós súly volt mind a két lábamon. Azzal nem is volt semmi baj, csak nem szabadott megmozdulni. Az ember megmozdult, akkor fájt. De ha nem mozgott, akkor minden rendben volt. És ott feküdtem az ágyon dühösen. Én egy nagyon impulzív ember voltam, most már nem vagyok az igazi. És dühös voltam az egész világra. Istenre, mindenkire. És akkor jött meglátogatni engem a lelkészem, akivel eddig annyi kapcsolatom volt, hogy barátom a balesetem előtt rábeszélt, hogy menjek el segíteni egy keresztény kórus találkozóra az énekternek, és akkor néha beszélgettem a lelkészem, ennyi volt a kapcsolatunk, különben semmi, és feljött engem meglátogatni. És hozott egy finn kátét, nem tudom, tetszenek ezt ismerni, és letette az aljamra, hogy olvassa Tibor. No, nem tudom, mit kaptam, nem csak ő jöttek mások is, akik fölültek annak, hogy hova kerültem, de ha nem tudtam felkelni, mert le voltam lényegében ki voltam súlyozva. Elmentek, és elkezdtem olvasni ezt a finkaltét, mert mondom, szerettem olvasni, és mit csináljak ott, egész nap ott van az ember, rettenetes betegnek lenni, ne legyetek azok. Nagyon rossz. Ráadásul még az is tetőzte a dolgokat, hogy az első hétvégén meghalt az apósom, és nem tudtam ott lenni a feleségem mellett. Nagyon nehéz volt neki is, aztán lelkileg, és hát nem volt egyszerű dolog. És elkezdtem olvasni a Bibliát, és a kátét, és eljutottam oda ahhoz a részhez, hogy igazából, amikor van a missziói parancsa keresztelkedésről, hogy menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet, és ott az van a vége felé, a igének, hogy veletek leszek minden nap a világ végezetéig. És ez nekem, bennem ez megakadt. És azt mondtam, hogy ez nem igaz. Hogy lehettél mellettem, ha leestem a létráról, és tönkrementem. Egy elég jó egzisztencia, ott voltam a nullán, a semmin. Később el is tűntek, összes barátom eltűnt, teljesen megváltozott az életem. Nem tudtam már munkát valami, tehát tényleg egy nagyon nehéz helyzetbe kerültem. 8 évig éltem rokkán nyugdíjból, ez azt jelenti, hogy havi 60 ezer forint, nem tudom, az mit jelent itt. Nem sokat. Hát, nagyon se sok. És ebbe beleakadtam, és elkezdtem olvasni a Bibliát, és azért jó beleakadni, még ha negatívan akadtam bele, tehát nem tudom teológiailag, hogy lehet megmagyarázni. Kerestem a hibákat a Bibliába, aztán szép lassan sikerült megtérnem. A tolószékbe ültem, már otthon, mind a két lábamat ezért megoperáltak, fél évig tolószékes voltam, nem volt ez egyszerű. És ott ültem a tolószékbe, és olvastam a Bibliát. És eljutottam Ezékiel proféta könyvéig, amiről az előbb már említést tettem. Addig úgy a Biblia olvasás úgy nem okozott valami lelki felindultságot bennem, vagy úgy olvastam. De itt ez egyik igénél, mintha megint valami pattant volna, vagy valami olyasmi történt az ige olvasásnál, hogy na most figyelj oda nagyon. Nem tudom jobban elmagyarozni. Most ez neked szól. Valami ilyesmit éreztem, ültem a tolószékbe, és most tessék meg elképzelni. Nyári nap, tolószék, ülök és olvasom. Emberfia, állj a lábadra, beszélni akarok veled. Ezt mondta nekem, így kellett volna kezdenem. Beszélő Istenünk van. Szóval megtapasztaltam, hogy a Biblia megszólal. Van, amikor határozottan, amikor neked szól. Van, amikor egyszerűen tudod, hogy amit ott hallasz, az igaz. És nem tudtam, hogy mit csináljak ezzel az igével. Aztán olvastam tovább. Miközben beszélt, lélek arad belém, talpra állított, én pedig hallottam, hogy beszél hozzám. Nem tudtam felkelni, mert mondom, tolószék volt. Ezt mondta nekem. Emberfia, elküldelek téged Izrael fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. Milyen érdekes, hogy a bűnről beszél a Biblia. Meg hogy elszakadtunk Istentől. És ott ülök a tolószékbe, egy totál elszakadt ember Istentől, mert a 40 éves koromig semmit nem foglalkoztam Istennel. És mintha rólam is beszélt volna, nem csak a körülöttem élőkről, mert a többiek is ugyanúgy nőttek fel, mint én. Ezért nehéz ma a misszió, mert most már a nagyapák nem értik, hogy miről beszélünk. Tisztelt a kivételnek. A nagyapák úgy nevelkedtek fel, hogy soha semmit nem hallottak Istenről. A makacsi és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik, így szól az én uram az Úr. Akar hallgatnak rá, akar nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez, majd megtudják, hogy proféta volt közöttük. Te pedig emberfia, ne félj tőlük, beszédüktől se félj, ha csalán és tövis szurkál is téged, ha skorpió közt ülsz is, akkor se félj beszédüktől. Ne rettek tőlük, hiszen engedetlen nép ez. Hirdesd nekik az én igéimet, akar hallgatnak rá, akar nem törődnek vele, hiszen engedetlen nép ez. Te pedig emberfia, hallgass meg, amit mondok. Ne légy engedetlen, mindez az engedetlen nép. Nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattakercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalam. Siratóének, sóhár meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a szalmat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, ragd tele a hasadat, törzsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a szalmba, mint a méz. Elolvastam, véget ért az a farhas, és egy jót nevettem az egészen. Évige hirdető, 85 éssel a lábamban, semmiféle teológiai képzés, és én majd ige hirdető leszek. Úgy élvezkedtem egy kicsit a dolgon, jól éreztem magam, aztán betolt a feleségem a házba, mert akkor ez így működött. És nem régen találkoztam egy igével, ezt most ide csatolnám még, és itt el kell gondolkozni egy dolgon mindannyiunknak. Van egy ige Mózes első könyvében, amit tényleg nem régen fedeztem fel. Egy kérdés az egész. van-e valami lehetetlen az Úr számára? Ezt el kell döntened, mert ha csak úgy gondolod, hogy bizonyos esetekben tud segíteni, esetleg néha-néha, mondjuk a ötös lottó az nem, de néha-néha tud segíteni, akkor baj van. Ezt el kell dönteni. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? És ezen az igén elkezdtem egy kicsit gondolkozni. Ott van ez az Abraham. Ott van az ilyen jelentős ember, sokat ír róla a Biblia. Ott ül, van már neki egy gyereke, Izmael. Tehát van egy örököse, bár nem egészen úgy szerezte, hogy Isten szerette volna. Valahogy nem bízott abba, hogy Isten, hogy már lesz utódja Sáratól, a szeretett asszontól. Nem. Ott üldögél, lehet, hogy mink is szoktunk, hogy jó van ez így, ahogy van. Megtettem mindent, ami fontos. És egyszer megjelenik ilyen béli hőségbe, három férfi. Megjelenik neki az Úr, így írja a Biblia. Milyen csoda, hogy volt olyan időszak, amikor az Úr eljött személyesen. Most is eljön, csak másképp. És akkor beszélgetnek, vendéglátás van, igazán hozzák a tekercseket, a golyókat. Kettőt tessenek hadni. És megvendégeli őket, és akkor az egyik férfi azt mondja, hogy tudod, Sáronak egy éven belül gyermeke lesz. És Sára ezt hallja. Mit csinál? Mit lehet ezt mit csinálni? De azért igazi az, hogy azt mondja, hogy ott ma az ember is öreg. Tehát azért megvan az ok. Tehát egy olyan dolog, hogy lehetetlen, nem születhet meg. Emberileg lehetetlen. És mi történik? Megszületik a gyermek. És ezt a kérdést tegyétek majd fel, hogy van-e valami, hogy gondolkozol Istenről? Van-e neki valami lehetetlen? Van-e, amit ő nem tud megcsinálni? Szerintem semmi. Hiszen csak ha a Bibliát megnézitek, ott is gyümölcsöt tud teremni a munka, és gyümölcsöt tud teremni a munkája, mert is köztetek. Hát itt is biztos, hogy ismertek olyanokat, akiknek csodálatos változás történt az életében, mert megismerte az Urat. Annak nem kell változni, aki az Urat ismeri. Gyerekkorától nem. Van-e valami lehetetlen? És egy nagyon érdekes példával találkoztam. Darvas Ivan most született júniusban 100 éve. Ő bejébe született, ez egy 4 kilométerre lévő kis falu. Remélem, itt ismeri mindenki Darvas Ivant. Na most a Reugő Meri anyakönyvben van anyakönyvezve hozzánk. Én egyszer kerestem is, nem találtam, mert Darvas Szilard van csak benne. Aztán kiderült, hogy úgy is hívtak, az Darvas Szilard, és érdekes volt, egy Lev a második neve. Lev a második neve. Na most nagyon érdekes a dolog, kicsit bele is mélyedtem ebbe. Lehetetlen volt az, hogy ő magyar színész legyen. Memmei Ráadású, Kossuth Díjas. Hát az apja, egy nagyon művelt ember, elmegy a első világháborúba. Igaz? Persze fogságba esik, és Szibériából valahogy gyalog, eljut Moszkváig, ott már ez kemény, valahogy jön hazafelé. Moszkvában olyan betegség kapja el, hogy egyszerűen nem tud tovább menni, beteszik egy tábori kórházba. Megismerkedik egy orosz ápolónővel, egymásba szeretnek, ez lehetetlen, egymásba szeretnek, hazahozza ezt az orosz ápolónőt, születik tőle két fia, kisebbik, Darvas Ivan, igaz? Még egy éves sincs, amikor elköltöznek Prágába, mert a Trianon utáni helyzetben ott a beji földesúr, a Szent Iványi József, ő a prágai parlamentnek volt az egyik tagja. És oda ment vele dolgozni. Ott éltek 13 évig. Darvas Ivan maga mondta, hogy azt hitte, hogy amit, ahogy az apjával beszél, az egy titkos nyelv, mert ha kiment a városba, ő csehül beszélt, perfekt, oroszul az anyja miatt, és német iskolába járt. És ez a magyar, amit apuval beszélik, hogy ez valami titkos nyelv. Aztán persze később felnőtt, és rajta, hogy nem. És nem tudott rendesen magyarul beszélni. Három nyelven is jobban beszélt, és jön a világháború. És hazajönnek Prágából Budapestre. És ott elkezdődik az élete, később még orosz-magyar tolmács is lesz. Aztán akkor igazán mégis egy színész lesz belőle. De most történnek a csavarok. Hát olyan színész volt, hogy azért szerette az éjszakai életet. Két feleség is látta ennek karrat. És 56-ba bebörtönzik, 3 évre. És amikor kijön a börtönből, 22 hónapot kellett leülnie, egyetlen színházba se kell. Hol van itt a Kossuth díj? Esés. Lehetetlen. Lehetetlen. És mi történik? Elmegy Acél Györgyhöz, és ott egy beszélgetésnél Acél György felajánlja neki, hogy menjen ki a külföldi rokonaihoz, adta neki vízumot, mert a testvére, ő miatta ítélték el, ő kiment Svájcba. Darvasival kapcsol, és azt mondja, hogy nem, én nem akarok szovjet színész lenni, hiszen tele van rokonokkal Oroszországban, én nem akarok, itt akarok színész lenni, és annyira tetszett az Acél Györgynek, hogy engedélyt adott neki, hogy színész legyen. És 47 évesen találkozik azzal az asszonnyal, aki megváltoztatja az életét, 2 gyermeke születik, és 2 Kossuth díja van. Van-e valami lehetetlen az Istennek? És hány ilyen példa van, és talán az én életutam is ezt tükrözi. Ha meghallottam ezt az igét, és akkor jöttek a változások. Tehát arra adták a lábamra ezeket a járógipszeket, és elkezdtem járni a templomban, mert ma máshova nem kellettem. Egyszerűen nem is tudtam nagyon hova menni. Azok a barátok, akik szerették, ha féldecit kérek nekik, azok mind elhattak. És 3 ember maradt a több tucatból, aki kitartott. Aki tényleg... Elnézést. Nem tudom lehalkítani. És... Ez a 3 ember miatt a templomba kellett mennem, mert 2 templomi arról volt benne, belőle. Az egyik Tamás, a másik pedig a mai kurátor. Próbálom megkikapcsolni. Na és a templomba kerültem, és ősszel találkoztam a budaörsi gyülekezettel. Mert nem csak Isten igéje kell ahhoz, hogy az ember megtérjen, és lényegében le tudja tenni azt a voksot, hogy igenis én ebbe hiszek, hanem kell a példa is. Ez élő emberi példa. Kell valaki, aki elmondja nekünk ezt. És megismerkedtem a budaörsi gyülekezettel, ott is Garaldi Péterrel, aki, emlékszem az első találkozásunkra, egy ifjúsági alkalom lett volna, és akkor jöttek talán egy autóbusszal, és hát bementünk a fiatalokhoz, és gitározni kellett volna, csak közben egy fiatal fiú kivette a gitárt a tokból, és egy percen belül tudtam, hogy ő sokkal jobban gitározik, mint én. Előse mertem vedni az egyébe. Ugyanis akkor tanultam gitározni, mert nem tudtam mit csinálni, valamikor basszus vőgős voltam, és úgy tanultam még egy kicsit gitározni, hogy tudjak egy gyerekeknek C-dur, G-dur játszani. És hát nem tudtam hirtelen mit csinálják, én 2 mangóval jártam még akkor, és egyszer csak beszólt ez a Garaldi Péter egy másik helyiségből, azt mondja, Tibor, jöjjenek, felnőtt Biblia óra. Nézek szét, Tomi volt ott, de ő zongorázott. Huha, egyedül voltam. Hát jó, bemegyek. Bementem, és nagy dolg az, amikor az ember találkozik 8 férfivel, akik hiszik az Istent. És akik erről bizonságot tesznek előtte, és tudják magyarázni a Bibliát. Ez talán hasonló, mint amikor Fülöp elmegy a Szerecsen gazdag emberhez, és elmagyarázza neki, miről szól a Biblia. És ott szintén történt valami. Bár mindig ilyen vicces emlékeim vannak róla, hogy ott ült ez a 8 férfi, és azt mondták, vegyük elő a Bibliát is. Mint a pisztolyparban. Mindenkinél volt Biblia, csak nálam, nem? Jó, ott láttam, kicipel magával a Biblia. És akkor tették elém, és rögtön, Ézsaiás 53. Na, mi lesz itt? És látva a példájukat, egyszerűen elkezdett ez a gyülekezet engem tolni Isten felé. Ma nem csak úgy, hogy mert akkor már kezdtem hinni. Akkor már volt egy olyan élményem a kórházban, hogy lényegében Jézus nem mutatta nekem egy ilyen álomszerű állapotba, hogy mindig velem volt. Ezt is, ha valaki átélte már, akkor tudja, hogy mi az, hogy úgy végigpergett az egész életem, és tudtam azt, hogy ő létezik. Tehát itt ma biztos voltam benne, hogy van Isten, de ez kevés. És elkezdtek tolni a szolgálat felé. És aztán, hogy mi minden történt, hatalom elmondani is nehéz. Úgy kezdődött az egész, hogy visszatérve a budaörsi kapcsolatos a jó gömörre, hogy micsoda dolgok történnek, milyen véletlenek, idézőjelben véletlen, mert ez minden az Úrtól van. Vegyük ezt a Garaldi Pétert, meg az én kapcsolatomat. Hát 1993-ban én lakziba zenéltem, ettem, ittam, jól éreztem magam, vállalkoztam, minden. Ez a Garaldi Péter Brazíliában volt, halasz mérnök. Ez 30 ezer kilométer, nincs annyi? Legyél 25. Semmi közünk egymásnak. Neki van ott 4 gyermeke, van egy súlyos baleset, ugyan úgy dönt, hogy hazajön. Hol vagyok még gömör budaörs, még mindig óriási a távolság. És találkozik a budaörsi evangélikus gyülekezettel, ahol járnak 15-en. Azok az emberek, akik megtartották itt a hitet, az idősebb korosztály. Jártak 15-en, se templom, semmi, a református testvérekhez járnak. És aztán fogja, és a családját is elviszi az Isten tiszteletre. Csak neki nagy a családja. Mindig ezt mondtam neki, neked könnyű, van 4 testvéred, 20 gyerek, bementetek a templomba, voltatok 24-en. Azt mondja, de így volt. És akkor szólt még egy-két barátja, meg és hirtelen voltak 50-60-an. A semmiből. És akkor megalakultott egy gyülekezet, lelkészt kaptak Endrefi Gézát. Az is egy jó sztori, mesélte Péter, hogy ott volt az irodában, és vartak az új lelkészt. Kaptak 5 évet ugyanis, hogyha megmarad a gyülekezet, akkor megalakulhatnak. És megérkezik valaki nagy motorka, 500-as motorka. Képzeljük. És egy konzervatív ember a Péter rá nézett, azt mondja, csak fülbevalója ne legyen. Nem volt. És annyira jól elkezdtek dolgozni, hogy hihetetlen. Aztán ez a Garaldi Péter felkerül a Felvidékre, elmegy egy helyre, ahol presbiter konferencia van, és találkozik a mi lelkészünkkel, aki egy köhögős, beteges ember volt mindig. És annyira megszánja, hogy a gyülekezet eljön Gömörre, és megnézi ezt a helyzetet, és rájönnek arra, hogy nihil van, nem működik semmi, hogy óriási a lelki hiány, és úgy érzik, hogy testvérgyülekezeti kapcsolatot kell tenni, hogy segíteni kell a gyengének. Ez benne van a Bibliában is. Hogy a erős segítsen a gyengének. Korintusi levél. Nem tudom, az erős gyülekezetek itt segítik a gyengéket? Ha te erős vagy, segíted a elesetteket? Na mindegy, és elkezdték az egy évbe a találkozásokat. Testvérgyülekezeti, te találkozó, hocó, elmegyünk, mindig a másikba prédikál, jó gulyas, és megyünk haza. És úgy, na, csak azért mondom ezt, hogy lássatok ezt, hogy Istennek semmi se lehetetlen. És mindig perseit tesznek ilyen alkalomkor, akik jönnek. És a budaörség gömörön betettek a perseibe egy összeget. Én már akkor segítettem a lelkésznek, és hozta be a perseit, és betette a fiókba. Na, tisztelt úr, ezt meg kéne számolni, és be kéne tenni a költségvetésbe, nem? A pénztárba. Azt mondja, nem oda Buda. Mi szegényebbek vagyunk. Azt mondja, most képzeld el, ha ebben sok pénz van. Most tavasszal én azt nem tudom visszavinni. Betette a szépen a fiókba, és tavasszal ugyanazt a borítékot visszavitte. Na, ezek, ilyenek vagyunk mi palócok. Ilyenek. Én teljesen egyetértettem ezzel. És betette. Mi történt? Kivette ki a perséből a borítékot? Garaldi Péter. Hogy került oda? Nem tudom. És rájött, hogy ezt ő tavaly tette meg ömöröt. Na még! Hú, ő elég. És akkor, na ez így nem mehet tovább. Ennek itt most vége. Nem tudtuk, hogy ez mit jelent. És megváltozott az egész dolog. Elkezdtek feljárni havonta. Havi egy alkalommal elindult, nagyon jó volt akkor a ifjúsága Budaörsön. Jöttek, elkezdtek foglalkozni a mi gyerekeinkkel, és kezdett az élet beköltözni a gyülekezetbe. És ezt látva, fokozatosan, valahogy én is egyre közelebb kerültem a dolgokhoz. 2009-ben már ez a Garaldi Péter már azt mondta, hogy valamilyen felvidéki missziós központot kell alakítani. Mi értelme ennek? És jó van, ott volt akkor Szeverényi János is, tartalmas beszélgetés volt, Galadi Péter, Szeverényi János, a mi lelkészünk, meg én. Ott állok a 2 mankóval, mert akkor még könnyebb volt, mert 21-szer azért megoperáltak.
nem tudom, akkor hányadik operáció. Tehát azért ebben a misszióban eleinte állandóan volt egy operáció is. Fél évente. És akkor ott álltam, és mondjál, Péter, meg kell alakítani, meg János, a missziós központot a Felvidék. Mondom neki, ki lesz a vezető? Azt mondja, te. Körülbelül meg gondoltam, mert csak én voltam ott egyedül. Mondom neki, hogy már az olyanok vagyunk, mint szegény Mózes, nem? Megszólal a csipke bokor, azon csak azt mondja, hogy nem. Hát miért szól az a bokor? Ezt nem érti, csak igazán nem tudok úgy beszélni, hát én se tudtam. És akkor mondja, hogy hát, mondom neki, hogy én Santa vagyok. Santító missziót akarsz? Keresztjén válasz, jobb a santító, mint a semmilyen. És rájöttem, hogy hiába erőlködök, ennek mindenre van válaszok. És így kezdtük el 2009-ben kialakítani a missziós központunkat, elkezdtünk rajta gondolkozni, és 2010-ben, szeptember 1-ével a Luther kiadóból elkezdtük hordani a könyveket, könyvmisszió indult el, és aztán nagyon-nagyon sok minden történt, akkor ma tényleg elindult minden, de mielőtt erre rátérnék, hogy aztán, mert én azt hiszem, hogy aki hívő ember, annak szolgálni kell valamilyen úton módon. És erről a szolgálatról szeretnénk már tartozni, mert énekelnénk egy kicsit felüldülésként. A 268-as. Énekeljük el a kegyfelelket. Mindig a számokat mondom.
De akkor ha azt énekeljük, hogy kegyfelelkem, akkor kegyfelelkem is énekeljük.
Nyugodtan lehet. Ezt az éneket tavaly tanultuk. Ezt a győri családot tanultuk, mert amikor nálunk voltatok, ezt énekeltétek. És annyira megtetszett, hogy megtanultuk mink is. Kicsit kezd lehangolni.
Kelj fel lelkem, énekeld Úrunk dicséretét. Reménységem, alkotómat támaszom benned, bízik lelkem. Uram, hálát adok neked, kinyújtottad kezed, és megragadtál, és magadhoz vontál, bennem élsz, és boldoggá teszel. Betöltesz tüzeddel, hogy veled éljek, és uralkodjak örökké, és lássam arcod örökké. Uram, hálát adok neked, kinyújtottad kezed, és megragadtál, és magadhoz mondtál, bennem élsz, és boldoggá teszel. Betöltesz tüzeddel, hogy veled éljek, és uralkodjak örökké, és lássam arcod örökké. Kelj fel lelkem, énekel, Úrunk dicséretét. Szólj róla, taragyulva, magasztad nevét. Üdvösségem, békességem és reménységem, alkotómat támaszom bennem, bízik lelkem. Uram, hálát adok neked, kinyújtottad kezed és megragadtál, és magadhoz vontál, bennem élsz, és boldoggá teszel. Betöltesz tüzeddel, hogy veled éljek, és uralkodjak örökké, és lássam arcod örökké. Uram, hálát adok neked, kinyújtottad kezed, és meg megragadtál, és magadhoz vontál, bennem élsz, és boldoggá teszel. Betöltesz tüzeddel, hogy veled éljek, csuralkodjak örökké, és lássam arcod örökké.
Arról fogok majd beszélni, hogy hogy keltem fel, de azóta pedig remélem, hogy a Járom a zarándok útjait című éneket énekelnénk el. Bakai Péter testvérünk írta. Nagyon sok áldott embert ismerek a Magyarország Evangélikus Egyház életében, nem csak lelkészeket, de ha Péter az. Érdekes, hogy mellette még ülni is jó. Nem tudom, van-e ilyen testvér a környezetben, egyszer voltunk Szarazban egy ilyen missziós héten, és eljött engem meglátogatni, és olyan jót hallgattunk.
Járom a zarándok útjait, megyek a cél felé, kóstolom örök lét útjait, megyek az Uram elé. Vágok a réten a völgyön át, hágok a szirtre fel, láthatok az Uramhoz fel. Kezembe vándorlót és virág, lábamon útbora, zsákomban kalács a Biblián, ajkamon áll a darab. Megyek a tűző nap alatt, megyek, ha borús az ég, földet fedheti zúzmara, megyek, ha fütyül a szél. Látom a kitárt mennykapuját, terített asztalát, a nekem szabott fehér ruhát, látom az Úr mosolyát, látom az Úr mosolyát.
Azután elkezdődött ez a, én úgy hívom, hogy szeretetből született misszió története, mert ezt is megtapasztaltuk, hogy az Úr szeretete is kimutathatatlan. Én mindig azon vagyok meglepődve, hogy annyira ki akarjuk kutatni, hogy mi mit jelent a Biblia, úgy meg akarjuk magyarázni. Hát vannak dolgok, amiket nem lehet. És akkor elkezdtük ezt a missziót, ami aztán, amikor elkezdődik, önmaga fejleszti. Emlékszem az első ilyen összejövetelünkre Salgóbányon, és ez a Péter ma készített egy PowerPointot, egy tervezetet, hogy mit kell nekünk csinálni majd. És ott le is vetítette ezt. Egyszer majd megkeresem, de volt abban rádiómissziótól kezdve munkatársképző, presbiterképző, tehát minden volt benne, ami kell, lenne, de nem mindenhol valósítható meg talán. Ott voltunk, és a pénzünk az semmi, mert akkor alakultunk, egy egyesületet hoztunk létre, és akkor ott volt egy cigány fiú, Jancinek hívtuk, és akkor Péter bácsi, lehet-e ma radakozni? Megkérdezte tőle. Hát, jó, halászmérnök erre azt mondja, hogy lehet. És adott 150 forintot. Apró, annyi volt neki, kivette a zsebéből. És így kezdődött el a missziónk, és én nem szeretem a nap dolgokat, de azóta mindig volt pénzünk. Hát hihetetlen. És rá egy évre volt egy presbiteri gyűlésünk a budaörsiekkel, és a Persejben 1 millió forint volt a missziónak. Mondom, olyan dolgok történtek aztán, amit az ember meg sem nagyon tud magyarázni. És tényleg felmerül a kérdés, hogy hogyan lesz a hívő ember. Hogyan lesz egyáltalán a hívő ember, igaz ember, vagy hogy is van ez az egész? És láttam, hogy ezen a héten sokat foglalkoztak a második levél a Korintusból, és a valóban a 2 Korintus 5:20-21-et azt szerintem nagyon fontos elmondani ma is. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tessenek ebbe belegondolni. A békességről beszélünk. Békesség, az csak magától nincsen. Én még nem láttam olyan békességet. Van úgy, hogy az ember eldönti, hogy most már nem fogok visszaszólni. Most már jó gyerek leszek. Sose sikerül. Sose. Lehet, hogy csak nekem, de ha Istentől van békességünk. De a békesség az nem csak úgy van, hogy elhatározom, hogy olvasom Isten igéjét, és akkor békességem lesz. Olvastam valahol a római levélben, azt hiszem a 5. fejezetben. Mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel. Mikor lesz békességem Istennel? Hogy elhiszem, hogy ő Isten. Elhiszem, hogy Jézus Isten. Elhiszem, hogy a Szentlélek Isten. Elhiszem, hogy ő él, hogy ő beszél, hogy ő itt van, gondoskodik, hogy ő pásztorol. Békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ő általa járulhatunk hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk Isten dicsőségében. Tehát a békességet kapjunk. Adja nekünk a Szent Isten. Itt mondja Jézus, amikor feltámadás után bemegy a tanítványokhoz. Békesség nektek. Aztán azt mondja, hogy az én békességemet adom, nem azt, amit a világ ad. A világ nem tud békességet adni. Nem tudhat, hiszen a világ az tagadja Istent. Ez a mai világ is tagadja. Egyre Isten tagadó. Hol most egy ilyen relatív vita a szalm, mint azon, nekünk néha vannak ilyenek, mert szerettem a szalmokat, és elkezdtem beszélgetni nagyobb gyerekekkel, akik már konfirmáltak, és persze nem járnak templomba. Persze ez nincs mindenhol így, ez csak ami magunk van. És mondom neki, hogy miért nem jártok templomba? Nem tudjak. Nem jönnek. De elkezdtem gondolkozni, hogy az utóbbi 14 évben körülbelül 150 konfirmandusunk volt, abból 2 jár templomba. Elkezdtem gondolkozni, hogy a szüleik, ők 300-an vannak, igaz? Hát állítólag 150 apa és 150 anya, ez így működik. Még így működik. Másképp nem is fog működni. De ennyit a politikáról. Azok közül se halnak csak 2 vagy 4-en. 300 volt. És akkor elkezdtem nézni a én korosztályomat. Ó, mea culpa, mea maxima culpa, mondhatnom kell. A mai 60 évesekből, tehát a 300 nagymama és a 300 nagyapából jár 40 vagy 50. Ez azt jelenti, hogy 1050 emberből eljön 50 vagy 60, és ezek képzést kaptak, ezeket tanítottuk, ezek hittára jártak, ezek konfirmációra. És persze el lehet mondani, hogy rossz volt a Tamar. De hitre kell jutni ahhoz, hogy ő járjon a templomba. Nem lehet. A tanítás az kevés. Mert abban a pillanatban, amikor az ember Jézus Krisztusról hall tanítást, az nem jelenti azt, hogy egy pillanat töredék alatt ő megtér. Én nagyon sokáig azt hittem, hogy én már megtért keresztény vagyok, ma jól működik minden. De olyan annyira szeret minket Isten, hogy fokozatosan avat bele bizonyos dolgokba. Nem jelenti azt, ha keresztény vagy, ha többé nem követsz el bűnt. Vagy hogy tökéletesen igaz lényé változol, aki nem tud már hazudni, meg bűnözni. Az a jelentése, hogy ha Jézus Krisztusba veted a hitedet, amikor, akkor Isten trónus előtt jogilag igazzal válsz előtte. Ezt jelenti. És Isten úgy is bánik veled, mint aki igaz ő előtte, az ő Golgotai áldozata miatt. Tehát meg kell térni, hogy békességem legyen, mert Isten nélkül nincs békesség. És ha én nem térek meg, akkor én Isten nélkül élek. És én ezt megtapasztaltam, hogy milyen Isten nélkül élni, és milyen Istennel. Nem tudom, hogy békességem van-e marma. Azt tudom, hogy amikor 2 hónapja édesanyám meghalt, ott voltam az agya mellett, és békesség töltött el. Mai napig nem értem. Hát tudni kell azt, hogy az én bűnöm és Istennek a népe az atlet ruházva Jézus Krisztusra, és ha ezt elhiszem, akkor tudok megtérni, hogy a kereszten a mi bűnünket Krisztusra terhelték. Mert van Isten haragja, nem tanítjak már nagyon, nem tudom, tanítjak-e, biztos tanítjak, de nem nagyon. Isten igazságos haragja, annak ki kellene töltetni erre a világra, ki kellett volna Éron töltetni, és mindenkire. De ő hosszú tűrő, és megadta a lehetőséget, hogy meghalljam, ott találkozzak vele. És ez a mi felelősségünk, hogy ahol jártok, úgy mondjátok, olyan szeretettel beszéljetek Istenről, hogy ez a másik ember valami módon egy kis készletést kapjon, hogy utána nézzen. Mert ha utána néz, akkor már Isten tudja, hogy mi csináljon vele. További példa erre az életemből az, hogy igaz, elkezdtük a missziót, könyvmisszió, és úgy nyugodtan bele lehet befalsulni, nem? Van egy könyvmisszió, hát keresztény vagyok, arulom a könyveket, elég. Hát Garaldi Péternek nem volt elég, mert kell valaki, aki bezítúg, egy kicsit lögdös, noszogat. Milyen keresztény ez, aki nem akarja azt, hogy a másik ember keresztény legyen. De azért tenni kell neki valamit, mert az nem akar csinálni semmit. Én úgy el voltam otthon, mint a kumpli a főbe. Nálunk így mondja. És akkor én azt mondja, Tilikém, nagyon szép, hogy már könyveket arulsz. Sőt, ma tartottam egy-két hittanórát is. Gyerekekkel, inkább ifjúsági óra. Azt mondja, tanulnod kell. Mankós állapotban vagyok. El kellett volna hozni illusztrációkat. Nagyon fontos a mai tanításban, hogy illusztráció legyen. Villavox evangéli élő beszéd, de azért legyen ott egy kis illusztráció. És akkor azt mondja, hogy van egy Eke bibliaiskola, nem tudom, ezt is szeret? Nem mindenki szereti az Eke bibliaiskola. Lehet? Jó. Jó, és nem szóltam szót se. Igen, szélbúcsú. Ismertem, ő sajnos egyszer hallottam a halála előtt egy éve. Na, és akkor Eke bibliaiskola. Jó, csak hát mankó operációk. Hogy jelagak én Budaerősre? 200 kilométer. Lehetetlen. De nem Garaldi Péternek, meg a Ekének. Küldték nekem SMS-be. Vagyis e-mailbe, pardon. Mindig keverek. Olyan, mint az applikáció. Tudja valaki, hogy mi az? Először bementem a benzinkútra, azt mondja egy kedves nő, van applikációja? Mondom, Covidon volt. Mert azért már 60 vagyok. Tehát, és igaz, ez így működik. És akkor az Eke bibliaiskola nagyon tanárok voltak, abban az időben Ücés Pista bácsi, Pintér Kercsi bácsi, Endrefi Géza is, akkor még csak helyettesítgetett. És ezeket az iratokat nagyon-nagyon részletesen, lényegében azóta is megvan, nagyon sokszor tanulmányozom, van olyan is, amit még szélbúcsú itt. Ő is tanítottam amikor. Tehát ilyen illusztrus társaság, és én Talmudon tanulok. Igaz? Egyszer elmentem, mert egyszer úgy volt valahogy az operáció, hogy belefértem. Akkor éppen Lázár, Attila, azt hiszem, van is egy éneke, majd lehet, hogy kész az én szívem. Igen, ő volt ott, és ők tanítottak, és aztán vizsgázni kellett önnem. Hát azért, nem tudom, így tanulni lehet, de azért nem az igazi, meg azért kicsit féltem is, ez 2012-ben vagy 2013-ban volt. Igazi, és akkor elmentem, és az Ószövetséggel kezdtem, és itt is valott ül velem szépen. Mondom neki, hogy hát nem tudtam még pontosan az élettörténetét mondani, én nem tudom, még kell nekem, majdnem 50 évesen, mert 44, még kell nekem 44 évesen Eke bibliaiskolát végezni. Azt mondja, miért? Én nekem miért kellett 45 évesen lelkésznek lenni? Mondom. És a Pista bácsit nagyon szeretem. Egyrészt, hogy úgy prédikál, hogy még ha rádión keresztül is, vagy interneten keresztül is hallgatod, jön belőle az erő. Tehát egyszerűen minden szava a helyén van, és tényleg Isten küldötte. Elkezdtünk mink, a missziót úgy kezdtük, hogy volt egy kis zenekarunk, és voltak evangelizációk. Egyszer eljött az egyik evangelizáció vezető lelkész, és játszottuk a... Melyiket is játszottuk? Nem, tüzetőrömet, azt nem. Na mindegy, már eszembe jutott, van egy ilyen akkori lelki szerint egy szirupos éneket játszottunk, hogy Tibikém, így mondtam, nagyon jó, amit csináltok, de szirup. Nem jó a szöveg. Jó van. Úgyhogy volt egy kis kritika is, mondom, majd el kell ezen gondolkozni. Örültünk, hogy haroszalmat el tudtunk játszani. Jó, és akkor rá egy hónapra még jött Icés Pista bocs, mert akkor elkezdett úgy felpörögni az élet. És akkor ugyanazokat játszottuk, mert nem volt időnk felkészülni ma sem. És akkor Pista bocs azt mondta, soha nem felejtem el, azt mondja, na Tibikém, így kell. Így kell, hogy érezzék az emberek, hogy te szereted az Isten. Szerelmes levelet lehet kész írni neki, mert aki nem tud Istennek szerelmes levelet írni, az meg bajba van. És tőle tanultam meg azt is lényegében, hogy nem elég eljutni a keresztig, hanem észre kell venni a másik ember is. Ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz. A gond az evangélium hirdetésével, én szerintem, mert a Biblia szerint mindannyian atok alatt vagyunk. Ez bele van írva a Bibliában. És az azt jelenti, hogy meg vagyunk pecsételve, hogy el vagyunk választva Istentől. Az atok azt jelenti, hogy el vagyok Istentől választva. Mert hogy ennyire gonoszak vagyunk, és ezt szintén nem tanítja ma. Nagyon kevés helyen. De az ige ezt mondja a római levélben, olvasjuk, mind elhajlottak, valamennyien megromlottak, és nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. És egy baj van, hogyha ez nekünk nem tetszik, mert nem tetszik, nekem is csikorogtak a fogaim, amikor éneket olvastam. Én rossz ember. De hát nem tetszik az evangélium sem, mert akkor nincs evangélium. Amíg te azt hiszed, hogy te megfelelsz minden normálnak, ami ehhez az élethez kell, te nem jutsz közelebb Jézus keresztjéhez. És soha nem lesz békesség. Tudjuk, hogy az áldottak él mennyek országa, és az átkozottak pedig nem lépnek be oda. És milyen csoda ez, hogy igaz-e lényegében Krisztus, van ott két hegy a ószövetségi történet Mózesnál, Ébal és Garizim, az egyik hegyen ott áll Jézus, a másik hegyen meg ott állunk mink. És a kereszten felcserélődik a dolog, a kereszten a helyünk helyett ott áll Jézus. Nekünk kellene átkozva lenni, de ő lett megbüntetve. Minden egyes vétket, amit Isten ellen bárki elkövetett, bármit, ő elhordozott a kereszten. Ez az evangélium, ez a jó hír, és ha ezt valahogy valaki megérzi, akkor Isten félő lesz. Hát elkezdtem a bibliaiskolára járni, és akkor már volt egy olyan, már nagyon sok mindent csináltunk. Elkezdtünk foglalkozni a gyerekmisszióval. Ez is egy nagyon érdekes történet, most egy kicsit több időm van, mint szokott, hogy gyorsan elmondom ezt is. A Tornai Alapiskolában ez tőlünk egy 4 kilométerrel lévő város, hatalmas nagy iskola, 800 gyerek is járva, vagy 900, nem tudom, magyar iskola, és a tornai magyar lelkész elment egy szlovák helyre, megüresedett az állás, és oda került egy szlovák fiatalember, egy szót nem tudott magyarul. Na most nagyon nehéz itt oktatni magyarul, ha nem tudsz magyarul. Rögtön láttuk is, ott láttuk nagy bölcsen. És akkor mi lelkészünk azt mondta, hogy na, ezt a szolgálatot átvallaljuk, és te fogod csinálni, Tibor. Mert hát ő ma nem ér rá erre. Úgy lettem hitoktató, hogy nem volt semmilyen papírom, semmilyen végzettségem. Igaz, lelkeiskola az egy másik dolog. És akkor emlékszem, hogy az a szlovák lelkész átadott nekünk 5 nevet, hogy annyi evangélikus az egész iskola. És a régi lelkészem azt mondja, nem lehet, hát én sokkal többet kereszteltem. És akkor elkezdtük keresni a gyereket, szóltunk Tamásnak, aki ott tanár, ki hozta a gyerekek névsorát, és találtunk 26 evangélikus gyereket. És akkor elmentünk, a misszió így kezdődik, lehet, hogy ez ma találkoztatok, megkerestük a szülőket, meg a családokat, hogy a gyerek nem jár hittára. Most engem azért ismertek, én kocsmáros voltam, focista voltam, és zenészként. Azért ismertek, és akkor azt mondják, hogy nem. Nem. Át kell írni. Levél, átírhatjuk evangélius hittára. Mind a 26-an átírtak. És így elkezdtük a hittanoktatást. Ott azért egyszer a legtöbb, azt hiszem 40 gyerek volt. Mi vagyunk a legkevesebben igazán katolikus testvérek, és a református sokkal többen vannak. De aztán gyöbörül is elkezdtük az iskolai hittántat. Addig csak így a lelkészlakra jártak a gyerekek párán. És ott is lett hirtelen egy 20 gyerekünk, úgyhogy elkezdtünk egy 40-50 gyereket hitarra, hitre tanítani, hitára. És ez már aztán később akkor teljesedett ki, amikor hozzánk került Ferenczi Erzsike, így oda is elérek. Voltak még adott percek. Aztán 2011-ben, és itt most visszatérek a hittáról, volt olyan időszak, tessenek elképzelni, 150 gyereket hittánra tanítottunk, amikor ott volt nálunk Ferenczi Erzsike, Valintné Varsanyi Vilma, meg én. És akkor 6 vagy 7 iskolában, meg 3 óvodalban is tartottunk hittanokat. Ez most megint leesett, mert egyedül maradtam, de hihetetlen szolgálat volt. Azok a gyerektáborok, ahol 40-50 gyerek van, az nekünk olyan volt, hogy felüdülés volt az ember szívének, annyi gyereket egy helyen látni. Aztán történtek ilyen missziói dolgok. Tudni kell a Felvidékről azt, hogy 8000-9000 magyar evangélikusról tudunk, a 300000 szlovák evangélikus mellett, és a Pozsontól Nagy Tarkalnyig, ez egy ilyen vékony sávba húzódik. Két erősebb góc van, az egyik az Gömör, ahonnan mink jövünk. Ott van körülbelül 6-7 községben ilyen 3000 evangélikus, és nyugaton is van egy ilyen gócpont. A többi az csak ilyen 60-70 vagy 50 tagú kicsike gyülekezet. Úgyhogy ezt mindenféleképpen tudni kell, és két magyar lelkész van jelenleg, de van 4 olyan lelkész, aki szlovák, de beszél magyarul. Úgyhogy nem olyan egyszerű magyarul megtartani a magyar nyelvű igehirdetést, de mindent megteszünk érte. És akkor beindult egy olyan szolgálat, mert a lelkészünk igazán hát eléggé köhög. Volt egyszer egy temetésünk, ahol 3 percig köhögött, még el se kezdte. Hát a gyászolók ma ő körülötte voltak, mert mindenki életben marad. Tehát olyan reflux betegsége van. Mi előttünk a ismeretségünk 3-szor esett össze. Tehát annyira köhög, elzavarod meg az erek, és akkor így esik. Puk-puk, mi szerint csak nem betorra. Úgyhogy egyszer elesett otthon, neki esett a hűtőszekrének, megütötte itt a vaxen, vagy mi ez, hogy hívják, és ilyenre dagadt. Én meg előtte 50 perccel mentem el. Na mondom, ha ezt látta valaki. Azt hiszik, hogy na, annyira azért nem voltam. És atyarul elkészi szolgálatra a két egyház megegyezett. Tehát nagyon érdekes, hogy elindul egy misszió, és közben elindulnak a idézőjelben mondom, a nagyok is. Tehát az egyházak. Megmozdul a Magyarország Evangélikus Egyház. Garodi Péter elvitt engem bemutatkozni a püspök úrhoz, és elindult, hogy akkor támogatnak minket. A missziós központon keresztül jött ez a támogatás, és ennek az egyik része volt az, hogy a mindenkori Miskolci iskola elkész atyart oda havonta egyszer segíteni, Isten tiszteleteket tartani, vagy olyan esetben, hogy ilyen kazuálé volt a temetés, akkor ő jött át. Úgyhogy egy nagyon érdekes szolgálat indult el. És még annyit, hogy nem csak a budaörsiek vezetik az embert, és nem csak az Eke Biblia iskola, hanem itt eszembe jut Győri János, igaz-e? Ő volt a negyedik, aki elvitt Magyarországon Garaldi Péter. Nem ismertem én senkit. Negyedik volt, hogy ezt az embert látnod kell. Nem, még kell nekem őt látni. Hát rögtön azért, hogy van egy Hammond orgonája. Meg van még? Hú, fél óras előadás volt. Elmondott róla minden. Hú, olyan tűz van benne, hogy tehát amikor olvasom néha a pünkösdi jelenetet, hogy ilyen hangok szalnak le az emberek, ott azt éreztem, hogy óriási erő, energia. És aztán megismerkedtem Bozoradi Zoli bácsival és másokkal. Bozoradi Zoli bácsinál talán másodszor is megtértem. Egyszer elmentem egy ilyen vizsgára, mert akkor a következő lépés, hogy elindultam az egyetemen, mindjárt eljutok oda, és kellett ilyen lelkigondozói naplót írni, vagy valami ilyen dolgokat is. Hova menjek? Ha tőlünk a legközelebb 170 kilométerre Nyíregyházon vannak ilyen otthonok, és elkerültem a Bozoradi családhoz, és akkor Zoli bácsi behívott egy beteget, és megmutatta, hogy is kell ezt csinálni. Kiment a beteg, aztán elmondta Zoli bácsi nekem az evangéliumot, és a tempom előtt sírtam 10 percig. Mert mindig meg kell újulni a hitnek. Ezt talán Luther úgy írja le, amit nagyon nehéz értelmezni, naponként kell megtérni. Ez lehet, hogy lehetetlen, de többször. Többször, mert az emberre arra kódnak. Miért kell lábat mosni? Mert arra kódnak a napi piszkok. Miért kell úrvacsorát venni? Ha ma én egyszer vettem, nem? Gömörön olyan nagyban ment egy időben ez a büszkeség, hogy egy évben már csak egyszer vettünk úrvacsorát, de akkor nagyon. Valahol még minden héten vesznek. Úgyhogy ha a szív olyan, akkor nagyon jó. Aztán, szóval amikor elindul valami misszió, akkor jön a többi. Hirtelen jött az, hogy egy angol misszió, ez is Budaörsön keresztül, angol táborokat szerveztek Magyarországon, és akkor jött a kérdés, hogy miért ne lehetne a Felvidék? Hát miért ne lehetne? Hát mindent lehet. És akkor lett is. Emlékszem, az első tábor 15, azt mondtak, hogy minimum 15 gyerekkel különben felsőülnek a repülőgépre. Jó van, 12 volt egy héttel a tábor előtt. Ma én mondtam, hogy vagyunk 15-en, azt mondani kell. Nem is, hogy 12 volt. Ha mit csinálják? Mert a korosztály is olyan volt, hogy a legrosszabbak, ez a 14-15 évesek, hát ezekkel beszélni. Már egy 14-15 éves. Már külön beszélgetünk. Ez külön. Na mindegy, három fiúról volt szó, ez még rettenetesebb. És akkor már nem tudtam mit csinálni, elmentem mind a három szülőhöz. Mondom, ide figyeljetek. Igen, nem érdekel, hogyan, de a gyereket hozzátok el a táborba. Elhoztak. Na, három gyereket meg. Jó, van. Csak túlélve. Szemmel nem lehet azért öldi. És akkor elkezdődött a tábor, és nagyon jó tábor volt. Lelkileg is, de fizikailag is az angol táborok, azok nagyon jók. És a három gyerek, amikor mentek haza, akkor azt mondtak, hogy miért nem tart még egy héttel tovább. És utána 3-4 évig jöttek, aztán persze az élet levaltotta őket, mert elkerültek főiskolára, és minden, de így kezdődött ez az egész. Azután még azon az éven becseppentünk a cigán misszióba is, tehát rengeteg misszió van. A cigán misszió is egy olyan dolog, ami egyáltalán nem könnyű, és Bakai Péterrel ott ismerkedtem meg, Sarszent Lőrinten. Itt is az ember egy ilyen cigalmissziós találkozóra, kicsit viszont falni. Kicsit furcsa néztek, de még akkor kezdtük a missziót. Úgyhogy meg kellett tanulni, hogy nem biztos, hogy palinkával gyógyítjuk a lelki hajdalmat, bár mondjuk a régebbi életben ez előfordult. Évente szerveztünk felvidéki missziós napokat, ahol találkozhattunk. Azután 2014-ben eljött hozzánk a püspök beszélgetni, mert ma nem nagyon bírtuk a szolgálatot. És Rusznyak Dezsőt örökké akartak, hogy éljen, mert nem volt más magyar lelke, nem tudtak elünk mit csinálni, és mindig mondom, maradj még, pedig ma akkor nyugdíjas volt. És akkor eljött, és akkor mondja neki a püspöknek, hogy elkészünk, nekünk ide misszionárius kell. Na, ha láttak volna ezt a püspököt, elvörösödött. Na, olyan volt, mint a szovjet zászló valamikor. Milyen misszionárius? A legfejlettebb egyház az egyik, a szlovák evangélikus egyház. Itt nem kell misszionárius. Jó van, ültünk ott mindenkit. Leforrasztak, ez többször előfordult aztán velem, hogy nem tudtam, hogy mit csinálják nélkül. És akkor azt mondja, de misszió ide készülhet. Már nekem ezt meg tudja valaki magyarozni. Jöhet, misszió ide kész. És kitaláltak egy szerződést, megint a nagyok, hogy ha egy gyülekezet meghív valakit lelkésznek, akkor az jöhet, de ugyanúgy Magyarországra is mehet szlovák lelkész. Érdekes módon csak Sajógömör hívott meg magyar lelkészt. Mi tudtuk ma akkor, hogy ez így lesz. És így került hozzám Ferenci Erzsébe. Hát nem kell bemutatni, hogy tetszenek őt ismerni, de az egy-két sztorit vele kapcsolatban is azért elmondanék, mert ezek adott dolgok, amik történnek. A lelkészünk állandóan, ő tudta azért, hogy neki vannak ezek a korlát, ezek a betegségek, és amikor nem készült eleget, nem tudom, hogy vannak-e lelkészek, akkor sokat imádkozott. Voltak a hosszú imádság, egy kisebb írtuk, mert Stuttgarttól teljesen Erdélyig. Úgy végig mondom mindenkit. És aztán amikor már elment a földrajzi dolog, akkor azt mondja, imádkozunk azért, hogy ide egy hadgyermekes lelkész kerüljön. Jó, igazán, ott meghallgattuk. De Istennek semmi se lehetetlen. És akkor jött a telefon, hogy van egy lelkésznő, aki jönne a Felvidékre. Még gyorsan Erzsikének az a sztoria, hogy volt Gömörön egy lelkész, Egye Dalador, a 20-as években, Trianon után, aki annyira keresztény volt és annyira magyar, hogy az akkori időben 3 hónapra egy börtönre is ítélték, úgyhogy egyszerűen a gyülekezeti tagok mondtak, hogy menj ma haza, Magyarországra, mert itt nem lesz jó vége. Itt börtön. Rasszalt nagyon az akkori vezetés. Mindegy, és átment Magyarországra, és elkészült, és a segédlelkészült Ferenczi Zoli bácsi, az Erzsike édesapja. És állítólag annyira szeretettel beszélt rólunk, kemény palócokról, meg másokról is, hogy Erzsikébe ezt talán bele is tantaltak. Hogy szeresse azokat, akik a határon kívül élnek, és magyarok. Mert ez nem mindenkinek, hogy mondjam, nem adatik meg mindenkinek. Valaki ezt úgy gondolja, hogy mi ott ma szlovákok vagyunk. Egyszer emlékszem, az egyetemen volt egy külföldi állampolgár, tanított, és ő kérdezte meg, hogy miért kell maguknak magyarul prédikálni, ha Szlovákiában élnek, ha miért nem prédikálnak szlovákok? Ha mondom, mert mi magyarok vagyunk. És akkor nem értette. Lehet, hogy van felvidéki magyar, meg lehet, hogy van erdélyi magyar, meg van karpathelyei magyar, de az magyar. Magyar. Ennyi. Milyen a jelző? Csongrádi magyar. Van is lehet. Budapesti magyar. Amerikai magyar. Magyarok vagyunk, és hát ettől részét nem kell több ahhoz, hogy megtegyünk mindent azért, hogy a ige hirdetés magyar legyen. Na és akkor igazán meghallottam ezt a nevet, hogy Ferenczi Erzsike. Azt hiszem, hogy a püspök úr hívott fel, amikor 9:30 este. Nem tudom, mely hív akkor mindig, mert ez még vissza fog térni. De valami villamoson zötyögött, és akkor mondja, van egy lelkésznő, téghetné Ferenc Erzsébet? Jó van, meghallgattam, rögtön mentem az internethez. Mondom, biztos hát gyereke van. Hát működik, nem? Nézem, nem nagyon tudtam meg róla. Volt ott egy fiatalabb, meg egy idősebb. Mondom, ez a fiatal, meg még nincs hát gyereke. Mondom, öreg, mint ma. Mindegy. És akkor jött Garali Péter, gyere, menjünk Ferenczi Erzsikéhez. És elmentünk hozzá, Pékeribe. Kiderült, hogy egy gyereke van. Kicsit csalódtam. De amit megéreztünk benne, azt a, és én éreztem, biztos Garali is, azt a elszántságot és határtalan, végtelen szeretetet, ami nem lehet megszerezni, amit csak kaphatsz, és ezt csak Istentől kapod. A lélek ajándékait, azt csak Istentől lehet kapni. A Szentlélek nélkül hol szeretet, vagy öröm, vagy békesség, vagy jóság, vagy hűség. Sose tudom ezt a 9-et felsorolni. De olvassátok el a Galata 5-ben a lélek ajándékait, és megtudjátok, hogy mi az, amit Istentől kaphatsz. Mert nem csak egy dolgot ad, ő nem csak azt adja, hogy megtérhess, nem csak békességet ad, ő full csomagot ad. Az egész, ő mindenét adja. Isten nem azt mondja, hogy Lóci Tibi, ne csak ez jól, kis Tamos, ne csak az. Neked ez, neked az. Ti csak farra mozhatsz az idegességtől, nem mindig. És akkor megéreztük azt a határtalan szeretetet benne, hogy ő oda akar jönni. És én szerintem a missziónak ez a titka, hogy bár néha vannak olyan szerencsések, hogy valakit valóban kihelyeznek, és ott élni fog, hanem azt, hogy akarom. Hogy én ezt csinálni akarom, hogy ennek a népnek én akkor is, ha lehet, hogy belém rúgnak, akkor is. És ezt tapasztaltuk meg nála, és 2014. szeptemberében odajött Gömörbe, egy kemény helyre, lehet, hogy majd ő ezt el is mondja, és ahol nagyon-nagyon áldásos szolgálatot végzett, majdnem 9 évig. Úgyhogy megint egy ember, aki megint közelebb, megint beletolt a misszióba, és rengeteget tanultam tőle. Aztán elérkezett 2014. Hát igaz, elmentünk a Szlovák Evangélikus Egyházhoz, ahol kiderült, hogy nem lehetek lelkész. Amiatt nem lehetek lelkész, mert lelkészek az lehet, aki nappali tagozaton végez. Ez egy ilyen szabály Szlovákiában. Ha nekem akkor ilyen 60.000 forint volt a nyugdíjam, hát abból Pozsonyban élni nem lehet. Egy család is van. No, mindegy, ezt mondtam, hogy nem lehet. De elmentünk Budapesten is. Hát, se lehet tudni. A kopogó, és a köhögős lelkész. Óriási lehetett, ő köhögöttében kopogtam. A két mankóval, igen. Szóval hallottuk is, hát, amikor valaki köhögött a folyosón, a püspökök fogorvoshoz mentek. Inkább. És akkor ott is megkérdeztük, és ugyanaz volt a helyzet. 2013-ban az volt a helyzet, hogy nem lehetsz lelkész, csak akkor a nappali tagozaton végzel. És akkor mondja, hogy vannak más dolgok, amit el lehet végezni. És lehetetlen. Vége. Jó. De ki akar lelkész lenni 45 évesen? De volt a dolgom, csináltam, és szerettem, és elég jól csináltuk. És akkor ez úgy működik, hogy megint jött valami. Budaörsen tartottak egy tábort Bonyhádon, családi tábort, és egy család gömörül elment. Miért pont azok, meg miért pont, és nem tudom, elmentek. Megtért az asszony. És neki a nagybátyja különben, püspök volt, evangélikus püspök Szerbiában, Dolinszkinek hívtak. És megtért az asszony, mondom, hogy folytonosság, nem? Családban. Ma volt egy lelkész. Ez a normális, igaz-e? És akkor elmentünk a felvételre, de ez nyáron történt valamikor július végén, és augusztusban volt a felvétel. Szóltam is a püspök úrnak, van egy lelkész, vegyék ma fel. Jó van. Ő meg azt mondta, hogy jó van, Tidikén, de te meg menjél ma a lelkészi munkatársnak, mert ha hittan tanítasz, ha oktatni, hogy kell. Katechéta és lelkészi munkatársak, levelező. Ha mondom, na jó van, beleegyeztem. Elmenjünk a felvételire, pszichotesttel kezdődik. Ez. Nem tudom, tetszenek-e tudni, hogy mi ez? Van ilyen 60 kérdés, hogy tudom-e, a sarga, mely sarga? Nem tudom, vannak ilyen érdekes kérdések. Lehet azóta is bekeretezték az én válaszaimat. Aztán bementem a Lutherrel kapcsolatos nagy teológiai kör, beálltam. Nem nagyon készültem, mint mondom őszintén, nem volt időm. Kicsit gyors volt. Beálltam, és akkor ugye az egyik vizsgáztató, most nem tudom, hogy a Rajsz András volt, vagy a Béres, mindegy, azt mondja, Tibor, mi újság a Felvidéken? 25 percben elmondtam. Hát jó, köszönjük. Na, és Luther? Luther megvan. Kimentem, akkor volt még zenei. Mégiscsak azért valamit tudjon az ember a zenéről. Bementem kint a Gergelyhez. Ő ma volt gömörön különben. Ismertél Rusznyok Dezsőt, nem mindig. Szervusz, Tibor! Mi újság a Felvidéken? 24 percben elmondtam, majd csökkent a tűrőképességem. Szóval, jó, köszönöm szépen, mondom, nének éljek alapig. Felvettek a lelkészi, a katekétikai lelkészi szakra, viszont a hölgyet nem vették fel a lelkésznek, neki is találtak ezt a levelezőt, de ő már két egyetemet végzett, úgyhogy nem volt neki támogatás, nekem meg volt. 12 fél évet ingyen kapsz a magyar államtól, a külföldi alatt. Hihetetlen. Most különben nem is tudtam volna ezt elvégezni. Tehát a lehetetlen, az én mindig ott volt, hogy ma lelkész nem lehetek, de akkor legalább leszek képesített, hitoktató. Jó, ki is jártam ezt a 3 évet, véget ért a 3 év 2016-ban. A rektor úrhoz bementem, nincs mód, hogy lelkész legyek? Tibor, nincs, nem lehet. Jó, meg mondtak, hogy valami EMA doktori képzésre menjen. Na, én ide többet vissza nem jövök. De 3 év sem volt könnyű. Rettenetes volt, tehát ez... Hát a békességről kéne beszélnem, de hozzá tartozik, hogy az egyetlen is nem kapod még. Első vizsgám, igehirdetés, meg gyakorlati volt valami. És akkor bemegyünk, kettőnek kellett bemenni, és húztunk. Én kihúztam a lelki gondozást. A hölgy, aki mellettem volt, kihúzta az igehirdetést. Még az igehirdetésről valamit úgy konyítottam, mert olvastam ezeket a elke dolgokat. De lelki gondozású valahogy nem, meg szakmailag meg egyáltalán nem. Tehát azt elmondani 22 perc alatt, hogy hogy kell megsimítani a betegnek az arcot, én nem tudom. Meg fogni a kezét, tehát én nem tudom elmondani 20 perc alatt. Meg hogy mi vannak ennek a szabályai, hogy milyen, melyik kézzel nyúlszod. Mindegy, nem tudtam. Ülök. Na, meg bukok. Első vizsga. És mellettem ült egy hölgy, ő meg hivatalos lelki gondozó volt. És azt mondja a hölgye, tanárnak, hogy tanárnő, nem lehetne kicserélni a tételeket, Tibor. Elnéztem, mondom, van. Tanárnő, mondom, hát, ha annyira akarja, cseréljük. Ez volt az első ilyen. Ez megerült, és sikerült. Aztán voltak ilyen csodálatos napok, mert igazán nem mehettem minden nap, hát gömörű. Nem lehet, hogy egy vizsgát teszek, aztán pihenek 3 nap. Úgy csináltam, hogy 4 vizsga egy nap. Eléggé megterhelő. Úgyhogy igyekeztem különben, azért tanultam. És emlékszem egyszer, hát nagyon fáradtan elmentem oda. Én reggel 4-kor keltem, 4-5-kor autóba, 8-ra ott voltam, és ülök ott a folyosón, de úgy kikészül, hogy abba kéne ezt hagyni. tisztességgel, becsülettel, nem tudom, hogy lehet valamit abba hatni, de megpróbálom. És akkor megérkezett Brajovszki Irénke néni. Tetszik emlékezni. Hú, azért tetszett vizet adni. Megérkezett Irénke néni, és ma jó a napok. Ott ülök én, és akkor aztán Tibor, a misszió, hát hozok egy kis adományt, és sok erőt, és nagyon sok szép dolgot elmondott, nem tudom úgy elmondani. És olyan erőt kaptam, így ment a négy vizsga. Én akkor abba akartam hagyni. Tehát ez a misszió lételeme, hogy sose tudjuk, hogy mikor, mit, kivel találkozunk, és mit mondunk, és lehet, hogy a másikat kihúzzuk egy gödörből. Hihetetlen. Így van, de hát akkor tetszenek abban, hogy milyen szereplői vannak a magyarországi evangélikus missziónak. És aztán eltelt egy év, és akkor most sok felé jártunk. Ma nagyon sok felé kezdtünk el bizonyságot tenni, most sok minden történt, volt miről beszélni. Egy az, hogy a megtérésemről is, de aztán már a hittanoktatásról minden. Az első, azt hiszem Nagycserkeszen volt az első bizonyságtételünk. Megmondom, hogy történt. Nagycserkeszre hívtak valakit, aki lebetegedett. És nagycserkeszi lelkész Torzsa Tamásnak hívtak, meg hívják, most már Szűrnyön van. Mondja, hogy felhívta Gerlei Pált. Palika, nem tudsz-e valakit, vagy gyere ma el te, hogy nincs, valakinek kell lenni egy gyülekezeti napon. És ugye Gerlei Pált, nézd, ismerek egy botos, mankós embert a felvidéken. Elküldöm. És úgy kerültünk oda, nagyon jó sikerült. Jó, de jó volt. És ahogy jöttünk hazafelé, pénteken mennünk kellett a Balatonra. Galadi meghívott oda, ott van egy gyülekezet, és akkor ott bizonyságot tenni, meg ott ma prédikálnom is kellett. Jó van, mondom, de ha jó sikerült ez a nagyságesz, elmondom ugyanezt a Balatonon. De teljesen nyugodt voltam, csak nem tudtam, hogy Isten az ember után tud nyúlni, mert eszembe jutott valami, amikor Győri Jánossal beszélgettem sok mindenről, azt mondta, Tatibi kérj, én fogom az útmutatót, megnézem a napigét, abból temetek, keresztelek, minden. Mert minden út a kereszthez vezet. Mondom, én nézem a útmutatót. Valahogy csak ne néztem volna. Mert jól érzésben van az ember, hogy megtettem minden tényleg. És akkor ez volt akkor a ige. És ezért nagyon fontos, hogy olvasni kell, mert az igét, mert mindig vezet. Tehát ott van egy büszke, megelégült ember, hogy már én nagy missziós vagyok, ha mindent tudok, ami szükségem van. És olvasom a igét. A szardiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten hét lelk és a hét csillag van. Tehát Isten szól. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Hú! Ébredj fel és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet. Teljesnek az én Istenem elő. Emlékezzél te ott vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. 3 éve voltam keresztény. Bizonyságot tettem, és ezt mondja az ige. Térj meg! Ha te nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolva, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzá. Tehát ez nagy kihívás volt, mert rajtam már, hogy nem biztos, hogy a helyemen vagyok, és amikor az ember elgondolkozik ilyen ige után, és bűnvallat, ezt meg azt kell. Amar értem, hogy amikor például kiküldtek engem, mert ez is egy érdekes sztori, hogy kiküldtek felvidéki szolgálatra 9 év után, Isten tiszteleti körülmények között, az áldás alatt, nem tudom mi volt az áldás szövege, de az dübörgött a fejembe, hogy bocsáss meg. Hát ennek működni kell, tudnom kell azt, hogy azért a bűn az mellettünk van. Mint ordító oroszlán, igaz? Ő nem hagyja abba, kitartó. Hát nekünk is szabad abba hagyni a védekezést, azt pedig Isten igéje. És akkor jött a, most már nem a püspök úr hívott, hanem Galadi Péter, hogy megint van egy lelkésznő, aki jönne felvidékre, nyugdíjas, és Balint Névársanyi Vilmának hívja. Jó, elmentem oda Péterrel, beszélgettünk, és kiderül, hogy 5 gyereke van. 5 meg 1, de 2 lelkész. Túl teljesít. Ez lehet, hogy ilyen kis máig dolog, de tényleg. Ahogy Ferenc Erzsike apja hallja az igét, ahogy én megismerkedek egy Galadi Péterrel, hogy Isten hogy köti össze ezeket a kapcsokat? hogy olyan emberekkel találkozol, akit nem is tudod, hogy létezik, és megváltoztatja az életedet. Ez csoda. És Isten erre képes. Mert Istennek semmi sem lehetetlen. De a jó motto erre mai napra. Semmi sem lehetetlen. De volt még egy lehetetlen, hogy én lehetett. Még ott volt, hogy két egyházban is lehettem volna, mind a kettőben csak úgy lehetett, hogy nappal. Én azt nem tudtam bevallani. De folytatódott az élet, és jött egy nagyon érdekes dolog. Meghívtak engem a lelkész konferenciára Balatonszarszóra. Nem tudom, hogy észak egyház körül volt-e vagy össz. És megkaptam a levelet, hogy lelkész úr. Én nem voltam az. És aki írta a püspöki titkár, Baranyai Bence nevezetű fiatal, ő nem régen, azelőtt volt nálunk egy zenekarral a közel, vagy nem tudom, zenélni, basszusgitáros volt, igaz? És ott én voltam velük, én vittem őket, én azt hittem, hogy én lelkész vagyok. Csíp, nekem egy levelet. Visszaírtam, hogy ne haragudjon, nem, én nem vagyok lelkész. Ő visszaírja, ne haragudjon, de ma én lejelentettem a létromot. Hát mondom, biztos tudjad mindenki úterkában, valahogy elférek ott köztük. Jó, és akkor igaz, elmentem. Nagy Olivér, a másik felvidéki lelkész, neki kellett volna a pénteki javaslatot tartani. Szerdán este felhív, Tibor, baj van, mondom, mi a baj? Mert ma tudta, hogy megy. Hát mondja, hogy a szlovák egyháznál ő tolmácskodik is, igazán magyar-szlovák tolmács, és a dolga van pénteken, nem tud eljönni, hogy prédikálják ma én. Hát mondom, nem ma. 180 lel, kész, azt én prédikálják. Egy nap készüléssel. Amúgy tudtam, hogy nem fogok készülni. És akkor elmentem. Ott voltam, hát ismertek ma rengetegen, sokan ismertek. És akkor megtartottam a inkább bizonságtételt, mint prédikációt. Emlékszem, úgy kezdtem, és ezt most is tartom, mert valahogy nem fejlődnek a csejteim. Hogy azt mondtam, hogy a felvidéki magyar evangélikusok közül én tudom a legtöbb igét. De itt a legkevesebb. Úgy örültek neki a lelkész. Mind a 40 éves fórjuk volt, így van, és nagyon adott alkalom volt, és ami nagyon érdekes, hogy mit csinál, hogy vezeti Isten a dolgokat. Van egy olyan csoportosulás, hogy MET. Ez lényegében határon túli magyar sarnak egy ilyen összekötő csoportja, és abban igazán vannak mindenhonnan. Az a lelkész volt benne, vezetőségi tag, aki nem tudott elmenni oda, ez a Nagy Olivér lelkész úr. És ha beszámolót azért szerettek volna hallani a felvidék, és a püspök urak mondtak, hogy akkor menjünk be mind Ferenci Erzsikébe. Hát bementünk mind Erzsikébe, és mondtuk, hogy mi minden történik. Kiderült, hogy tisztújítás folyik. Hogy az nap tisztújítás lesz. És akkor mondták, hogy felvidék, egy ember, Nagy Olivér. Jó van, mennek tovább. Ausztria, két gyülekezet, két lelkész, ma aki benne van. Hát engem meg az ilyesmi, rögtön a matematika nem nagyon. Szóval van 10 000 magyar evangélikus a felvidéken, 300-300 az Ausztriába, és ott egy-egy, mondom, nekünk legalább kettő kell. Nem tudom, hogy mertem ezt kimondani. Rám néztek, na, mit kötnyeleskedik ez itt? Csak azt mondom, tényleg, igaza van. Na, Erzsike, leszel a másodiknak? Erzsike, rám, rájuk én. Itt van Tibor. Rám néznek. Tibor? Tudni kell ezt, hogy mindenki lelkész. Mindenki püspök. Én nem voltam az. Hát aztán van, lehet ez? Lehet? Jó, beválasztottak a MET-be 2017-ben. És ilyen érdekes, hogy hogy működik ez a csodálatos Isten. Aztán, most ugrok egy kicsit, hogy a végén élek legalább valaminek. Tehát elmúlt egy-két év, csináltuk a dolgunkat, laikusként jártuk, nagyon sok helyre jutottunk, nagyon sok fellépésünk, koncertünk volt, iskolákba sok helyre elmentünk. És 2019-ben jön egy telefon püspök úrtól, ennyit a lehetetlenekről, hogy állítólag Magyarország Évangélikus Egyház zsinata úgy döntött, hogy indít egy másoddiplomás lelkészképzést Magyarországon, ahol olyan emberek mehetnek, akiknek már van egy diplomájuk. Hogy tudta ezt Isten 2014-ben, hogy engem felvetetett a katechétai lelkészi munkatársa, mert különben nem mehettem volna el. És így 2019-ben határ kellett nekem. Tiltottam aztán a lelkész. Tehát nagyon sok minden történik azóta is. Még egy érdekes dolgot szeretnék elmondani, ahogy szintén, hogy Isten hogy is működik, mert sokszor azt gondoljuk, hogy mi megteszünk bizonyos dolgokat, de nem gondolunk arra, hogy mások is szolgálnak. Az valahogy úgy kimarad. Főleg ez a sok névtelen ember, akikkel nem is találkozunk. A következő történethez kötném. Tehát 2010-ben Garaldi Péterrel megírtuk azt a missziói valamit, és akkor ott rájöttünk Marakkot, adtuk, hogy nekünk lelkészekre van szükségünk ott, annak a gömörű régiónak, meg egy gyülekezeti háznak, ahol össze lehet jönni. Egy gyülekezeti központnak. Ez volt a terv. De hát, ez csak úgy magától nincsen. És 2017-ben a lelkészünk írt egy levelet. Nagyon fontos, hogy a lelkészek leveleket írjanak. Azt írta a kassai konzulátusra, hogy ha ő nem tudja, hogy van, neki ma elege van az egészből, de az utcafronti 7 ablakot pedig cseréljék ki. Na most egy olyan embernek címezte, aki nem is dolgozott a szövetségen, hogy ezért bontották fel. Miért bontották fel? Miért kell elolvasnak egy ilyen levelet? Se költségvetés, semmi. Hát az be kell dobni a kukába, nem? Nem, felhívtak a lelkész. Holnap jön a kis konzul. Mert van a főkonzul, meg a konzul, mondjuk kis konzul. Na én egy ilyet embert nem láttam életemben. Rögtön hívtál, Erzsikét, engem, Tomi, baj van. Mondom, mi a baj? Jön a konzul. Milyen konzul? Ja, írtam egy levelet. Bejött a konzul, és akkor megnézte az iskolánkat, megnézte a tempomunkat, szóval hazament, mondta, hogy majd segítünk. 2 hét múlva jött a főkonzul. Megint összehívtunk mindenkit. Öröszönynek nem volt, de minden volt az asztalon, pogalcsát, minden. És eljött a főkonzul, és egy olyan embert ismertünk meg, aki egyszerűen tudni akart rólunk. Most tudni kell azt, hogy 2014-ben, vagy 2012-ben volt egy ilyen országos valami tervezet, ahol nem tudom, hogy hirtelen a nevét, de nem baj, Magyarországon dolgoztak ki, és abban az volt, hogy a felvidék 61%-a római katolikus, 10%-a református a magyarságnak, és az evangélikusokról az volt, hogy N.A. Nincs adat. Tehát egy ilyen szinten voltunk, és ha nincs esperességünk, nincs semmi, amihez mi köthetők legyünk, és ez a főkonzul felmérte a helyzetünket, minden gyülekezetbe állnak. Nem egyszerre, van 2 évig tartott, de elvittük őket, nem tudom, ezek a nevek ismerősek, hogy Rozsnyó, Rimaszombat, Hosszúszó, Gömörpanyi, Gömörpanyi arról is ismert, Cékus István volt püspök, ott született, és Túróci pedig az ő, azt hiszem, unokája vagy, nem tudom, Túróci. És akkor végigjárta, és leültünk egy vendéglőbe, és elmondta a konklúziót, levont mindent, Lóci úr, azt mondja, önöknek lelkészekre van szükségük, meg egy gyülekezeti ház. Magamban 10 éve tudom. Ha mondom, igen, és azt mondja, hogy írjanak egy tanulmányt, ahol igaz, hogy kidolgozzak, azt mondja, mit is szeretnének, mert valamit le kell tenni az asztalra. Itt jött a probléma. A tanulmányt én nem tudok írni. Ez nem volt benne kiképzésem. De ismertem Garaldi Pétert, felhívtam. Na, Péter, baj van. Na, mondjad. Mondom, képzeld el, ez meg az, elmondtam a sztorit, írni kéne egy tanulmányt, de úgy jól velősen összefoglalva. Jó van, megírom, de most nem érek rá, könyvet írok. Valós mentalitás. Jaj, holnap utalra kell. Senki nem mondok. Ezért még lehet, hogy ma imádkozni fogom. Jó, azt mondja, na, meglátom, mit tehetek. Ez azt jelenti, hogy több 2 nap múlva egy 14 oldalas tanulmányt volt ott. Elkezdtem olvasni, és visszatérnek ezek az effektusok, mint Sarralnak, meg amikor a tolószékbe ültem, elolvastam, amiket ő tervezett, és a végére oda volt írva, hogy cirka 450 millió forint. Leestem a szépség, az azt, hogy útérített magamon, mert röhögtem. Mondom, vannak ezek a nagyon-nagyon jó pályázatok, amiket segítenek, és tényleg jók, de hát ez 300-400 ezer forint, vagy esetleg néhány 1 millió, 450, nem rosszul. Lehetetlen? Hát lehetetlen. Mondom, elküldjem én ezt. Hát meg most mit csinálják? Ha nem küldöm el, akkor az egyik oldalra ütnek, ha elküldöm, akkor meg a másik oldalra, hogy mit képzelünk mi? Hát elküldtem. És 2 hétig nem volt válasz. Hát mondom, baj van. Jött a válasz, Lóci úr, nem rossz a pályázat, még beszélünk róla. És elindult, ami már kilépett az én hatáskörömből, meg a miénkből, elindult egy egyeztetés, egy helységkeresés, egy olyan munka, amiben több százan is erre részt vesznek.
Tehát nem lehetjük. Tehát Magyarország érmendős egyházon biztos, hogy legalább 10-15-en ezzel foglalkoztak. Nem tudom, hogy mennyien a kormány oldalról. De egyszer csak volt egy hely, emlékszem, amikor oda hívtak, volt ott egy-két képviselő, meg én a otthonmal, hogy mutattak, hogy ez az épület jó lesz, és mondtam, hogy ez jó lesz, az az épület, ami még nincs felújítva. Konferencia, központ, nagyon jó, tényleg nagyon jó. De mondom, most én mit csinálok, ha elhívok ide valami konferenciára előadót, hol fog lakni? És akkor igazán azt mondom, hát ezt ők se tudják. Ha mondom, itt van ez a másik ház vele szemben, mondom, ezt kéne megvenni. Elég lehetetlennek tűnt, mert ismertem a tulajdonost, az hamarabb lők, mint beszélget. Vadász, nem olyan, csak vadász szeret lőni. De elég durva ember, mondom, hogy fognak ezzel beszélni. Kiderült, hogy tönkrement és arverése került a ház. Elment a magyar kormány az arverésre, és megvette a házat. Nem tudom, hogy működik Isten, hogy köti össze a szalakat, de engem mindig ezek a dolgok hozzá vezetnek, hogy ezeket a csodákat az ember vele éli át, és ezek hihetetlen dolgok. Tudom, énekelünk valami? Jó. Szelíd szemed, Úr Jézus!
Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja
szép ének, hogy Uram, közel voltam hozzá.
Uram, közel voltam hozzá, mégis elszakadtam. Megvallották hűségemet, neved megtagadtam. Halálodnak harmad napján, vádolnak a fényen. Halálodnak harmad napján, sírva hajtok kérdel. Uram, kerestelek téged, céltalan futottam. Csak magamig, másokig majd sírodig jutottam. Halálodnak harmad napján megszűnik az átok. Halálodnak harmad napján szívem megtalálok. Uram, tanít hinni benned, várni úgy csodára. Tettél el
Foglaljunk helyet. Most lassan a végéhez érek. Szóval nem lehet mondani, hogy sose érek a végére. De talán pár dolgot még szeretnék elmondani. Az egyik az, hogy nekem is, ahogy talán mindannyiunknak, egyszer el kell dönteni. Hát el kell dönteni azt, hogy haragszom Istenre azért, amíg mi, halat adok neki azért, amíg van. Nem én mondtam, mert túl szép lenni, ilyet, hogy közben nem találok. Ezt Nick Vujicic mondta, aki kezek és lábak nélkül született. Képzeljük el az ő életét. Vajon neki lehetségesnek tűnt, hogy ő majd egy evangelizátor, vagy hogy mondják ezt? Hogy evangéliumhoz a képbe, amikor ott látta, hogy nincs kéz és nincs láb, mit életet tart? És azt hiszem, hogy az egészséges emberek ugyanúgy meg tudnak térni, mint azok, akikkel történik valami, de el kell mondani azt nekik, hogy viszont meg kell térni. És az azt jelenti, hogy Isten felé nem elutasítással fordulok, hanem keresem őt, és várok válaszokat tőle, mert ő tud adni. Mert ő élő Isten. Mi erről teszünk bizonyságot. De vedd a kezedbe a Bibliát. Mindegy, hogy azt akarod bebizonyítani, hogy nincs Isten, vagy azt akarod bebizonyítani, amit akarsz. Vedd a kezedbe, olvasd, tanuld, és kinyílik egyszer előtted a világa. Mert teljesen mindegy, hogy a természet által jutsz a hitre. Ilyen is van, azt mondja. De mindenféleképpen az igének ott kell lenni. Vagy valami bizonságtérő hatással, de ott is ott van az ige. Mert egyedül csak Isten igéje az, ami adhat megnyugvást. Én emlékszek ilyen időszakra az életemben, amikor felfedeztem azt, hogy például a természet is. Az ige mellett az is lehet ilyen kinyilatkoztatás. Az első angol talpot szerveztük, és kitaláltak ezek az okos angolok, hogy minden reggeli alhítatot én tartsak. Na most igaz, 7:30 volt az alhítat, ezért én 5:30 keltem, hogy felkészüljek rá, és kiültem mindig a hotel mellé, és ott reggel 5:30 még csend van. Egy-két ló feladgalt, csibiteltek a matarak, gyönyörű talj különben, egyszerűen el kell mennetek, ez a hosszúszói karszt, tele van barlangokkal, aktelek, domica, gyönyörű dolgok, és a taj is az, és ott ülsz kint, kezedbe a Biblia, és egyszerűen átérzed az ő hatalmat, nagyságot, ahogy átérzed egy Budapesten is, hogy micsoda nagy ez a világ, hogy mi is ez. És akkor Isten elkezd beszélni, mert ő beszél. Tudtam, hogy ő tud szólni, mert hatalmas Isten, és mindent. Egy ideig én azt nem értettem meg, és az nehezedett rám, hogy miért történnek ezek a rossz események velem, főleg az út elején. És akkor még nem tudtam azt, hogy hiába próbálunk elfutni a nehézségek elől, mert próbálkozunk, de nem lehet. Nincs hova menekülni. Isten elől nem lehet elmenekülni, Isten mindenhogy el van. És a Biblia szerint Isten tud fenyíteni is, ezt sem nagyon tanítjak, de tud. És tud sok-sok nehézséget adni azért, hogy eljuss oda, hova el kellene jutnod. Lehet, hogy ezek nélkül a nehézség nélkül is. Sokszor beszélgetünk, ha valaki nekem 20 évvel ezelőtt azt mondja, hogy én gömörön elkipasztor leszek, én még most is szaladgálok a föld körül. De egyszerűen lehetetlen. A lehetetlen dolgok történnek meg Istennel. De olyan dolgok történnek meg, amire ő használni akar. És most már tudom azt, hogy ez nehézséget is tud ő adni, de azt is tudom, hogy az ő keze erős a szabadításra, erős arra, hogy megmentsen, hogy gyógyítson, hogy békességet adjon. És ezért keres, és ezért beszél hozzá. Ő ezt akarja neked nyújtani. És az ő szava hatalom. Így mondta Pál apostolnak is, aki üldözi a Krisztus hívőket, nem rosszul, valaki üldözi a Krisztus hívőket. És akkor találkozik Jézussal, és megfordul, és valaki azt mondta, hogy hátráadsz, hogy ez az evangélium. Sokáig nem értettem, tényleg meg kell fordulni. Így mondja neki az igébe is, Jézus, azt mondja, hogy azért jelentem meg neked, hogy szolgálmat tegyelek. Nagyon fontos. Én csak egy szolga vagyok. Sőt, haszontak, benne van a Bibliában. De nem is akarok más lenni. Hát nem azt akarom mondani, ami belőlem kijön, hanem őt hirdetni. Hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Milyen jó, hogy tanúbizonyságot tettek arról, hogy mit működött, csak ott ezen a kis közösségben belül, és hogy miért nincs vége. Én most sokszor gondolkozok azon, hogy nyugdíjba kéne menni, de nincs vége. Ennek nincs vége soha. Lavice és Pista bácsi, vagy a mások. Már nem is tudom, hány éves Pista bácsi. De mindig, ha 70-nek néz ki. Mindig, hányos? Mondjak el, hogy 73-nek néztem. Óriási, amikor eljön hozzánk, és mondom neki, hogy tetszik ez bírni. Tudod, Tibor, én még mindig fekvőtanaszokat csinálok, meg tornázok. Hogy van ereje felkenni és reggel tornázni? Most nem rossz búl.
Irénke néni is, ő vezeti a reggeli tornát.
Na. De ilyen dolgokat mond. És akkor mondom, hogy igazán házasság. Házasság például. Tőle hallottam azt, hogy amikor... több dolgot hallottam tőle. Az egyik legszebb az volt, amikor még ott feküdtem az ágyba, ilyen magas vízbe, és nézettem a tévéket, és valahol rátaláltam a Facebookon, vagy nem tudom, hogy hol, egy olyan dologra, hogy Pista bácsival riportot csináltak Érden. Hogy lett Érden ébredés a gyülekezetbe? És vártak valami hihetetlen kidolgozott. És azt mondta, hogy vittem magammal a Bibliát. Ez kell az ébredés? Bibliát vinni? Bemenni emberekhez, és tanúbizonyságot tenni az élő Istenre, és lesz ifjé, és lesz énekar, és lesz zenekar, nem tudom, ezt kell csinálni. Én hallottalok azért, hogy meghallottam a hangját. Így mondja János evangélium, bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, ki elküldött engem, annak örök élete van. Lehet, hogy ezért van békességem, mert ebben hiszek. Én hiszek abban, hogy nekem örök élete van. Krisztus által, vagy ő érte. És hogy átmentem a halálból az életbe. És nem csak talpra állított, abból a bizonyos tolószékben, mert azután is lehetne nyugodtan ebbe megmaradni, és nyugodtan tovább ülni, hanem elküldött szolgálatba, és nincs nagyobb öröm annál, mint Istennek szolgálni. Higgyétek el, próbáljátok, hogy bármilyen szolgálatba vesztek részt, az örömet ad. Én sokáig nem hittem ebbe, azt hittem, hogy csak fáradtságot okoz, tábort vezetni, vagy ilyesmi, de nem. Nem. Istennek szolgálni, ez mindig örömet ad. A keresztfa titká pedig az, hogy Jézusért engem elfogad Isten igaznak. Engem. És ezt megtapasztaltam, és ezt szeretném elmondani, hogy bármibe vattok, bármilyen rossz dolog is történt veletek, vagy esetleg úgy érzed, hogy ez megoldhatatlan, vagy lehetetlen, hogy minden helyzetből van visszatérés. A legreménytelenebb helyzetből is van visszaállítás, és van szabadulás Jézussal. Ez a titok. És lehet, hogy sok mindent kidolgoznak, mert mindenféle guruk, hogy hogy kell élni. Én csak erről tudok beszélni. Egyszer kérdeztem, és nem, hallgattam egy eke valami csendes hétvégét, és Zoli bácsi prédikált, Bozorald prédikált, egyszer csak csend lett. Onnan biztos elromlott a terjolt, szóval nem a mikrofonban beszél Zoli bácsi. Ha megszólal, kedves testvérek, most jöttem rá, hogy én ma 43 éve ugyanazt mondom. Mert nem kell más. Tehát most mindenki ki akar tanulni valami új evangéliumot, vagy hogy nem kell más. Hát, te ezt érted meg, hogy Krisztus meghalt, érted? Bűnös emberért. De a bűnösnek ott kell lenni, mert ha úgy gondolod, hogy hát azért hallgat, mert ez a dolga, nem. Isten sokkal nagyobb annál, mint amit mi gondolunk. És igen, más sem lehet benne nyugodni abba, hogy ilyen nyomorúságban megy a világ. Ez majd itt mesterséges intelligencia, mert fogjátok szívni rendesen. Én nem, mert én hozzá sem merünk nyúlni. De bele fogunk menni nagyon mély dolgokba még. És nem szabad ebbe bele nyugodni, mert sokan legyintenek, hát majd lesz valahogy. És nem lehet más ezt regisztrálni, ha tönkre megy egy család, vagy eladósodnak, vagy rabságra jutnak. Hogy látjuk ezt a bűnnek különböző formáikat. A magyar tévében bizonyos adásokon az bűn, amit elkövetnek este 8 órakor, és látják a gyerekeink. Van lehet, hogy én ma öreg vagyok, de én bizonyos műsoroknál majd elmondom a
felvétel után. Én teljesen ki vagyok akadva. Pusztít a rossz, ezt látjuk a korszellem, és látjuk, hogy milyen könnyű leépülni, hogy milyen könnyen bevesszük ezeket a mindenféle ideológiákat. TikTok ideológia, ma van ilyen is. Néha én is nézem. Két percig, tudom, azt arra jövök, hogy hát ennek semmi értelme. De könnyű, ez, könnyű eljutni odaig, hogy ez ma mindig így lesz, hogy hagyjuk seckó egyben, igaz? Nagyon könnyű. És akkor, ha ebbe beletörődünk, mi keresztények, hogy nem tesszük meg, amit kell, tehát tegyetek tanítványa minden népet, ez nem egy olyan, hogy talán tegyetek tanítványa, tegyetek tanítványa, rátok van bízva a világ. Rátok, akik itt ültök. Nem lehet leírni embereket, gyülekezetet, vagy akkor mondhatunk nagyobb közösségeket is. Azért nem, mert van rehabilitáció, mert Isten azt akarja, hogy békességre jusson mindenki. Ő az ő békességét akarja nektek adni, és a békesség, a szeretet, a jóság, az öröm által tudsz menni az emberek közé. És ez a fontos. Hogy legyen új kezdet, legyen reformáció, ezt így mondtak valamikor. És ezt talán ezt kell a szívünkbe zárni, és emellett kitartani, hogy ahol Jézus van, ott van gyógyulás, ott van rehabilitáció, ott van élet. Olvastam egyszer Richard Wurmbrandt, nem tudom pontosan a nevét, hogy kell kérteni románul, egy román lelkésznek a könyvét. Rettenetes dolgok vannak abban a könyvben leírva, hogy a szocialista rezsim hogy börtönzi be, és hogy miket csinálnak vele. Nem tudom, bírnánk ezt egy napig is, amit ő 12 éven keresztül. És újra leírva, nem tudom biztos, hogy pontosan idézem, de amikor kimegy a börtönből, a fia azt mondja, hogy apu, na milyen új dolgokra jöttetek rá? Ott volt egy csomó pap, valami új teológia, vagy valami, hogy mégis mi az? És akkor azt mondta, hogy ha tudod, fiam, itt bent szinte minden igét elfelejtettünk. Minden igét. De egy dolgot tudok, hogy van Isten, hogy van megváltó, és hogy van szeretet. És ezt Jézus úgy mondja el, szerintem, a Lukács 4-be, amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és felállt, hogy felolvasson. Oda nyújtottak neki Ézsaiás proféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvtekercset, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Hát talán ennyi lett volna, amit úgy el akartam mondani, és az, hogy ez megvalósuljon, ahhoz az életedet Krisztusra kell alapozni. Nincs más kőszikla, nagyon sok ilyen példa azok is van, ott van a homokra épített ház és sziklára. Én mit is már szeretnék, mindig szeretek hallott mondani azért a közösségért, ami engem személy szerint 18 éve hordoz, mert ez a közösség nélkül nem lehet. Család nélkül, háttér nélkül nem lehet evangéliumot hirdetni. És én nem alnék itt, ha nem törődik velem, sokszor tudtom nélkül is olyan emberek, akik imádkoztak értem. Ez óriási dolog. Az imádságnak én is el tudtam jönni. Óriási ereje van, és még talán utolsó példa, hogy is működik ez. Volt egy 90 éves néni, és hát áttipegett ilyen járó kerettel 30-40 méterről mindig a templomban, és megint eljutottam oda, mert érdekes, hogy hiába 10 évvel kérdeztél meg ember, mindig azért nem maradt benne egy kis önsajna alatt, és akkor tényleg oda jutottam a teológia, marra elkészképzésen, hogy na itt volt elég, vége, sajnos. És akkor azt úgy eldöntöttem, hogy írok egy levelet, és nem mondom, hogy én ezt abba hagyom, öreg vagyok, sok a bajom. És akkor jött ez a néni, és nálunk a végén, amikor jönjünk Isten tiszteletről, kezet adunk. Jön ez a néni, megáll a járókerettel, mondaná, veszketős volt, mondja, hogy na, mikor lesz ma a lelkész Tibikém? Hát mondom neki, mondom, 2 vagy 3 év. És azt mondta, hogy megvan. Ez a hit legyen bennünk, hogy így dicsőítsük az Urat. És óriási dolog az, hogy ő engem, amikor felszentelte felkésznek, ma nem a földön nézett. Előtte 4 nap előtt az Úr felvitte magához.
Palinné Varsanyi időmet elhette szombaton, és engem vasárnap szenteltek lelkészét. Mert véletlenek nincsenek, és lehetetlenek sincsenek. Imádkozunk. Uram, hadd dicsőítsünk téged azért, hogy ezen a napon beszéltél velünk. Köszönjük, hogy válaszoltál sok kérdésünkre, sok ki nem mondott kérdésünkre. És hálátadunk neked azért, hogy cselekedni akarsz sokunkkal. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy magadra vetted a mi bűneinket, és ezért dicsőítünk téged. Kérlek, segíts vallást tenni nekünk az emberek előtt a te nevedről. És adunk azért a napért, amikor te fogsz vallást tenni az Isten angyalai előtt. Úr Jézus, áld meg minket, hogy bocsáss el a te áldásod. Amen. Több erőt, több szeretetet. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. És teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol, és hódol neked. Teljes lényem tiéd, rendelkezz velem, te vagy az Úr, te vagy az Úr. Több erőt, több szeretetet, többet tőled minden nap. Imádom neved, az elmém meghajol, és hódol neked. Ilyes lényem tiéd, rendelkezz velem, mert te vagy az Úr. Te vagy az Úr, és teljes szívemből imádom neved, az elmém meghajol, és hódol neked. Ilyes lényem tiéd, rendelkezz velem, te vagy az Úr. Te vagy az Úr.
És még ha lehet, gyorsan elénekelném még egy éneket. Tudom, hogy közeledik a vége. Ez pedig az az ének, hogy Uram Jézus, drága kincsem, és ezt én mindig eléneklem, mert ez az énekeskönyvünk 380-as éneke. Nagyon érdekes, sokáig azért nem találtam rá, mert olvastam ott Ranosziuszt, mondtam ott szlovák, na, hát ez, de hát nagyon szeretjük a szlovákokat. Még valamit mondok. Igen. Jaj, hogy véget hoz a misszió. Elhívtak engem, nagy tárcsal voltam. Azt hiszem. Jó van, bementem, és láttam, mert egy gyülekezet, mondom, feldobom a hangulatot, és elmondok egy viccet. Nem tudom, mondtam-e ma ezt valahol? Elmondtam a viccet. Mondtam érzel, hogy van az öreg bácsi, elmegy a teológiára, szeretne megtanulni héberül. És akkor mondják, hogy hát, bácsike, minek ma ez magának? Hát azt mondja, mennybe kerülök, tudják beszélni az Úr Jézussal. És ha a pokolba kerül, szlovákul ma tudok. Semmi, elmondtam a viccet, nézek így kicsit jobban szét, szlovák népviseletbe. Ő vagy, hát hét néni. Túléltem. Megtanultam, hogy nem viccelek. Vagy mondhattam. Na, akkor lehet, hogy 2012-ben voltam ott. Ja, és igaz-e, eljöttem Budapestre azért, hogy a Felvidéken magyarul hirdessem Isten igéjét. És már eddig 5 alkalommal voltam Magyarországon, szlovákul hirdettem Isten igéjét.
Mert ha Krisztus van a szívedben, mindegy. Ha nincs, akkor veszekedni fogsz. Tornaján volt most egy kis probléma a gyülekezetben, szlovák-magyar kis probléma. Jön a püspök, és mondja nekem, hogy Ibikém, a szlovák püspök, hallom, hogy feszültségek vannak Tornaján. Na, mit mondj neki? Ha mondom, száz égázva. Rám néz. Ha mondom, emberek között mindig feszültség van, ha nem keresztény. A keresztények meg tudják beszélni. Én ezt így értelmezem, és magyarok, meg szlovákok, meg cigonyok, meg tudom mondani Isten igét, mert ezeket a nyelveket tudom. Sajnálom, mondom, nem tudok németül, angolul, de még megtanulhatom. Ha az Úrat hozza erőt és időt. Uram Jézus, drága kincsem, mert ez a fontos, és Tanocius énekes könyv, 1741. Ócse. Nyelven nem fogom most énekelni. Magyarban. Úr Jézus az igazi kincs. Remélem, ma mindannyian megtaláltuk.
Uram Jézus, drága kincsem, más üdvösségem itt nincsen. Nagy vágyodra várlak téged, hozd ide és segítséged. Ó Jézusom, ó Jézusom, ezerszer is kér a lelkem. Nézd rám, Uram, szállj meg engem, óv meg minden csüggedéstől, ments meg bűntől, szenvedéstől. Ó Jézusom, ó Jézusom, mi édesebb szent nevednél, mi jobb a te kegyelmednél, ha azt tőled megnyerhetem, világkincse nem kell nekem. Ó Jézusom, ó Jézusom, mi mikor te rád emlékezem, és nevedről elmélkedem, betöltesz új reménységgel, túláradó örvendéssel. Ó Jézusom, ó Jézusom,
és a legfontosabb,
szívem lángját élesztgetve, szíts fel még több szeretetre, s ha itt nem dobok többé, ott éljek vele örökké. Ó Jézusom,
hálás szívvel köszönjük Istennek ezt a ma délutánt is. Testvérek, 2,5 órát így non-stop itt voltunk, de repült az idő, azt gondolom, hiszen annyi-annyi fontos üzenetet kaptunk Isten szolgáján keresztül. Ugye sokszor szóba került Garádi Péter, hát az ő verzióját tavaly hallottuk az esti evangelizációk utáni bizonyságtételben, akik itt voltak tavaly, azt gondolom emlékeznek rá. Ferenci Erzsikével találkozhatsz, hogyha vacsora után nem sietsz, hiszen érkezik az esti szolgálatra, szóval hálásak vagyunk Istennek. Szeretnék két igét adni nektek, köszönjük, hogy ketten jöttetek. Ami ige került a kezembe, az áldó ige kupacból, Tibor, neked Mózes 5. könyvéből a 28. fejezet első két verse: ha engedelmesen hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, ha megtartod és teljesíted mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok neked, akkor rád szállnak mindezek az áldások, és kísérni fognak téged. Hát az engedelmesség az egy kulcs szó. Ha megértem az Isten akaratát, még ha nem is értem, meg ki is nevetem, mert olyan hihetetlen, de megértem és látom, hogy most mit vár el tőlem az Isten, és lépek, akkor valóban tapasztalom az Isten áldását. Köszönjük azt, hogy a bizonyságtételed is ezt erősítette bennünk. És Tamás, neked pedig az Efezusi Levél első fejezet 3. verséből: áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Így áldja meg Isten további szolgálatodat is, és egy kis csomaggal, házi ízekkel készültünk nektek, ezt fogadjátok szeretettel, és szeretnék egy imádságot mondani még értetek.
Nagy szorcsáról jött. Missziós hely. Itt nincs pálinka. Megyek falunapokra, mindenhol pálinkot kapok.
És egy imádságra szeretnék elcsendesedni Isten előtt. Drága Uram, áldalak és magasztallak téged, és ámulok azon, amikor láthatom a te nagy tetteidet, és azt, ahogyan te egészben látsz dolgokat, nagy ívű országokon, történelmen átívelve, véghez viszed a te akaratodat, ami arról szól, hogy te menteni akarod az embert, mert annyira szeretsz bennünket, hogy nem akarod, hogy benne maradjunk a mélységben, a nyomorúságban, a megkötözöttségben, a rabságban, az Isten nélküliségben, hanem ki akarsz onnan menteni a te szent fiad által. Uram, áldalak és magasztallak téged, hogy neked van élő igéd, és van néped, szerte a világon mindenhol. És köszönöm neked, Uram, most, hogy imádságban eléd hozhatjuk a felvidéki testvéreinket. Köszönjük neked azt, hogy megismerhettük egy kicsit jobban az ő életüket, az ő küzdelmeiket, az ő hittapasztalataikat. Köszönjük neked azt, hogy egyek lehetünk benned, Jézus Krisztusban. Köszönjük neked azt, hogy a te szent lelked által munkálkodsz közöttük is, és közöttünk is. És köszönjük azt, hogy te építed a te országodat, ott a felvidéken is, és itt is. És Urunk, imádkozunk értük, a mi testvéreinkért, hogy te adj erőt a szolgálatban állóknak. Te rendelj ki új szolgálókat, akik beállhatnak a munkába. Te szólíts meg embereket, hívj megtérésre, szívük átadására, ott a felvidéken is. És köszönjük neked, Urunk, azt a lehetőséget, hogy találkozhatunk egymással, és hogy egy-egy ilyen találkozás a szívünkre helyezheti sokkal inkább azt, hogy amikor nem egy csendes héten vagyunk, hanem otthon a csendességünkben, akkor is hordozhatjuk egymást imádságban. Urunk, így köszönjük meg neked ezt a ma délutánt, hogy ima témát is adtál nekünk a mi testvéreink személyében, és köszönjük neked azt, hogy te csodálatosan fogsz munkálkodni ezután is. Áldunk és magasztalunk téged ezért. Amen.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr, ő Isten téged, ő Isten ő.
Vacsorára maradtok, ugye, meg utána is egy picit, ha valaki szeretne beszélgetni, akkor lehet. 6 órakor lesz a vacsora, ahogy megszokhattuk, és 2 dolgot szeretnék a testvérek figyelmébe ajánlani, 7:30-kor lesz az esti evangelizáció, hogy addig, ha még nem néztük meg a képeket, amiket Erzsike hozott, akkor tegyük meg, mert az alkalom után ő ezt elviszi, illetve az imadobozba, ha szeretnénk imakérést tenni, akkor azt az esti evangelizációig lehet megtenni, mert utána már bevesztük a dobozt, és megnézzük, hogy akkor milyen imakérésekkel kell holnap készülnünk. Így akkor most van egy kis szabadidőnk, egy szűk fél óra, 6 órakor akkor vacsorára várunk szeretettel mindenkit.